kurva jó szerintem a mai adásunknak az adásmenete. Tehát egy Google Docs-i, egy üres táblázattal, benne egy sor tartalommal, az. Szerintem ez tökéletesen elég lesz már.
Fogunk beszélgetni.
Igen.
Let's talk about a helyzet?
Let's talk about us, baby. Így legalább jó élni. Ú, ez melyik volt ez a zenekar? Aki feldolgozta a Let's Talk About Us-t magyarul?
Emergency House.
MC Ducky és az Emergency House. Az ez legalább sex, baby.
Így legalább jó élni.
Jézus Isten. És ezt mi engedtük. Képzeljétek, utaztam, és Tony is utazott. Mi lenne, ha utaznánk egy kicsit a podcastben is? Az enyém tök rövid lesz, úgyhogy szerintem kezdem én. Én csak Londonban voltam, ahol szerintem mindenki volt már életében, nem egy nagy dolog. De kettő dolgot... Igen. Tehát amit nagyon élveztem Londonban az az, hogy volt egy képem róla, ez tök érdekes, hogy így 29 éves korban nem jutottam el Londonba, csomó másére meg igen, valahogy ez így mindig kimaradt. De most eljutottam végre, és hogy én teljesen arra voltam felkészülve, hogy ez egy ilyen nagyon nagy mértékben más, meg egy nagyon, tehát hogy ez egy ilyen igazi, óriási nagy világváros, ami ilyen nagyon könyörtelenül sok és sűrű, és ilyen komor. És persze komor, mert hogy mindig esik, meg szürkeség van, de hogy ettől függetlenül az lepett meg, hogy mennyire nem éreztem magam máshol, vagy nem tudom, tehát hogy Budapesthez képest persze egy több az ember, meg sokkal nagyobb a terület, de hogy tulajdonképpen nem egy merőben más élmény. Tehát, hogy nem egy New York, érted? Tehát, hogy abszolút élhető, meg abszolút nem éreztem azt, hogy úristen, el vagyok veszve. Tehát, hogy így ott volt a kezemben egy telefon, Google Maps-re oda mentem, hova akartam, és ott voltam. Semmi veszélyes, meg semmi extrém nem volt benne, ez csak egy város. És ez nekem egy meglepő élmény volt, hogy nem... Tehát meglepett, hogy nem lepett meg, vagy nem tudom. Ami a kedvenc dolgom volt Londonban, ami szintén meglepődtem, mert hogy ez ilyen általánosság, amellett, hogy mindig esik, meg mindig szar az idő, hogy ez a jaj úristen, a londoni tömegközlekedés, az milyen rettenetes, mert minden milyen messze van. Ami igaz, minden nagyon messze van egymástól, de a tömegközlekedésnek a metodikája, a rendszere, az fantasztikus. Tehát, hogy komolyan én nem hittem, hogy ez tud működni, hogy volt nálam ugye egy Revolut kártya, azon egy angol fontos virtuális számlával töltöttem rá valamennyi pénzt itthon, és gyakorlatilag 4 nap vagy 5 nap London alatt 99%-ban mindenhol csak PayPass-szal fizettem, így a metrón, a buszon, a hajón, a mindenhol. És ugye 6 zónára van osztva London, és hogy a zónákon belül maradva vannak ezek az ilyen daily cap-ek, ami azt jelenti, hogy egy nap akármennyit utazol, 7 fontnál nem fizethetsz többet. És hát mi elég sokat mászkáltunk ugye metróval, meg busszal, mert hát így várost néztünk, megnéztünk rengetegféle helyet, és hogy tényleg így utólag a kis Revolut statisztikámban látom, hogy melyik nap a Transport for London mennyit vont le, és hogy ez, mit tudom én, nagyon-nagyon jól ki van találva, nem kell papírozni, nem kell jegyezni, nem kell odafigyelni semmire, jön egy random jármű, felszállsz, pitty, leszállsz, pitty, és kész. Ez csodálatos, tehát miért nem ilyen a világon mindenhol a tömegközlekedés, szóval ezt én nagyon szerettem ott, de amúgy az való igaz, hogy mit tudom én, mi Camdenben laktunk, ami gyakorlatilag az ottani ilyen sűrű buli negyed, meg ilyen buli rész, és onnan mászkáltunk be, ugye az ilyen klisés látnivalókat megnéztük, Buckingham Palota, mit tudom én, és hát minden nap szerintem órákat töltöttünk metrókon, meg buszokon. A busz az azért jó, mert abból legalább látsz valamit. Tehát, hogy az emeletes busz az egy nagyon fasz a dolog, mert így látod belőle a várost, meg az embereket. A metró az kevésbé. Tehát a metró az ilyen relatíve praktikátlan dolog, mert ugye a fura tube formája miatt hát így nem nagyon fér el a fejed, hogyha az ajtó mellett állsz, meg ilyen egészen furán hangos, meg koszos. Meg London alapvetően nagyon koszos és nagyon hangos, meg büdös, meg tele van autóval, meg forgalommal, de szerintem van egy utánozhatatlan bája, amit én nagyon szerettem benne, úgyhogy ennyi, menjetek Londonba. Bár úgyis voltatok Londonban, én voltam szerintem utoljára Magyarországról Londonban.
Amiért mentél, az megvalósult?
Amiért mentem, az megvalósult, igen. Alapvetően egy POD, Alien on Farm és 68 koncertre mentünk a barátaimmal. Ezek közül a 68 koncert nagyon jó volt. Vettem pulcsit is. Ja igen, ez apró adalék, teljesen off topic. Ha jártok egy koncerten, és nagyon tetszik egy zenekarnak a munkája, akkor kettő dolgot csináljatok. Vásároljatok merchandise-t, mert az a zenekaré lesz, és hallgassátok a zenekar zenéjét online, mert abból is részesül a zenekar, és hogyha nőnek a hallgatottsági adatai, akkor az nagyon jól esik nekik.
Te honnan tudsz ennyi mindent erről?
Szintén
zenész?
És 2019 őszén megjelenik a Beromantis új lemeze? Á, nem hagyjuk.
Ezt szeretném, ha benne hagynád. Azért.
Jó. Na, Tony és ti hol jártatok?
Mi úgy döntöttünk, hogy nekünk nem elég a skandináv országokból annyi, amennyit eddig ott voltunk, ezért visszamentünk, viszont ezúttal nem Dániába mentünk, és onnan ruccantunk át Svédországba, hanem Svédországba mentünk, ahonnan Dániába ugrottunk át. Méghozzá ezt oly módon tettük, hogy Göteborgba repültünk, ahol béreltünk egy autót, megszálltunk aznap este, majd másnap egy Stena Danica nevezetű komphajóval áthajóztunk a szemben lévő dániai Frederikshavn városába, ahol pedig fogtuk magunkat és felmentünk, megnéztük a dániai vándorló sivatagot, ami 18 métert mászkál évente, illetve felmentünk Dánia legészaki pontjára, Skagenbe, ahol hát viszonylag skandináv időnk volt, tehát kicsit esett, kicsit nem, kicsit sütött az eső, vagy a nap, kicsit nem, de láttunk szép szürke világítótornyot, és bent a városban pedig ettünk egy nagyon barátságos kis étteremben, ahol én halas hamburgert tettem, Helga pedig fish and chipset, és egészen remek volt, tehát hagytunk kis borravalót, nagyon jól éreztük magunkat. Onnan még este visszamentünk Frederikshavnbe, felhajtottunk az aznap utolsó visszainduló nagy kompra, és újabb 3,5 óra után újra Göteborgban voltunk, ez már ilyen éjfél után volt, és hát a további időt azt már Svédországban töltöttük. Másnap elmentünk a botanikus kertbe, megettünk a halpiacon egy jó kis hallevest, aztán a rákövetkező napon pedig felmentünk egy Fjällbacka nevű városba, ahol Ingrid Bergman nyaralt annak idején, visszafelé pedig egy Smögen nevű kis szigetvárosba mentünk el, és a rákövetkező nap még egy kicsit város néztünk, és repültünk haza. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett ebből az egészből, a gyönyörű tájakon, meg a nagyon-nagyon szép skandináv dolgokon, a halakon és az ételeken és ezenken kívül, az például az a golf, amivel mentünk. Tehát én mindig egy kicsit óckodok az autóbérléstől, mert vigyázni kell rá, vagy ha nem akarsz nagyon vigyázni rá, vagy nyugodtabban akarsz vezetni, akkor drágább, és általában én ki is szoktam fizetni ezt az extrát, ami az, hogy ne vonjanak le egy ilyen, hát 7000 korona, hogy mihez hasonlít, 300.000 forintos összeg körül van általában, 2-300.000 forint, amit lezárolnak a hitelkártyádon, hogyha nem akarsz drága biztosítást fizetni, amikor vásárolod vagy bérled az autót. Én általában ki szoktam fizetni a drágábbat, és így egészen nyugodtan autózgatok. És ez most egy nagyon kellemes élmény volt, tényleg beültünk az autóba, megkerestük az USB-portot, rádugtuk az iPhone-t, és megjelent a CarPlay, meg a Waze a kocsinak a viszonylag szép nagy kijelzőjén, és gyönyörűen autózgattunk vele 4 napon keresztül. Meglepő módon egészen sokat mentünk, és alig fél tank alá estünk be a végén, szóval elképesztően jól fogyasztott a kis autó, és egy borzasztó jó és kellemes élmény az, hogyha éppen szarráz, vagy jössz vissza a dán sivatagból, és beülsz az autóba melegedni, és nem végtelen kilométerekre vagy egy várostól, és egy kis ilyen vidéki busz megállóban kell átsorognod. Nem is akarom elképzelni, hogy az milyen lett volna. Ez az autó konkrétan lehetővé tette, vagy az autóbérlés maga, hogy olyan helyeket nézegethessünk meg off-season, amiket úgy egyébként macerás vagy nehéz elérni. tehát ebből szempontból mindenképp jó volt. A két városban olyan sok mindent nem lehet látni, Friedrichshavenből szinte semennyit nem láttunk, Göteborgban annyi a hát ilyen autós élmény, hogy egészen nyugis, alig vannak autók, szép, tiszta, viszont óriási túrás van pont a város központban, tehát össze-vissza terelések vannak. Valószínűleg szép és jó lesz az egész. És van egy baromi jó alagút, ami a város központ alatt megy, ami szerintem meglepően jót tenne Budapestnek is például, hogyha lenne egy ilyen bazinagy alagút, ami átmegy a belváros alatt. De attól félek, hogy nagyon sok náci kincsbe, bombába és titkos bunkerbe botlanánk, hogyha mi alagútat akarnánk ásni a város alatt. Valószínűleg ezért fognak neki ritkán a metró építésnek is ebben a városban. De tök menő volt. Nagyon klassz ész este kivilágítva a Vidámpark, ami viszont nem volt nyitva, csak úgy kivilágították, gondolom, hogy merre jól néz ki. Ezen kívül, ami még számomra engem mindig megfog, amikor ilyen vidékre megyünk, mi szoktuk kicsit nézni a helyi tévéket, és hogy náluk mik a menő dolog, és Svédországban van egy ilyen reality show, ami egy kőgazdag családról szól. Tehát tényleg ilyen iszonyat gazdagok, és akkor az ők is problémáik meg, hogy meg a mikor Svéd hívják
Kardashians.
Meg. Igen, kb. Egyébként. Mikor hívják meg őket, milyen műsorban, meg most éppen elhagyta a nyakláncát, vagy a fülbevalóját, a kiskutyája bepisilte, mit tudom én hova, tehát nagyon, nagyon szórakoztató. És a Schlusspoén volt egy norvég csatorna, amit néztünk, és a norvég csatornán éppen elcsíptük azt a Legyél te is szuperkém reality show-t, amit Budapesten forgattak a norvégok. Itt Budapesten kellett egy ilyen 10 fős csapatnak mindenféle ilyen kémesdit játszania, hogy végül kiválasszák maguk közül, hogy ki lesz a szuperkém. És pont a döntőt sikerült megnéznünk egyébként, ahol talán az iskola nevű helyen voltak, ott kellett így lehallgatni embereket, bemenni egy ilyen társaságba, és akkor ott az asztaloknál kideríteni ilyen, hogy mit beszélgetnek az emberek, meg a végén volt egy nagyon jópofa kvíz, hogy mindegyikük kapott egy ilyen 3 darab táskát, a táskát kinyitva drótok voltak benne, nyilván bombát kell hatástalanítani, és úgy voltak megadva a kérdések, hogy amelyiket választod a válaszok közül a kérdésre, azt a drótot kell elvágnod. És hogyha nyilván jót választottál, akkor nem robbant föl a kis készülék, tehát nem füstöltött el. És volt ilyen kérdések voltak, hogy milyen színű a Margit híd, hogy hívják a magyarok a Dunát, meg ilyenek. És...
Miért? Hogy hívják a magyarok a Dunát?
Hát úgy volt a kérdés föltéve, hogy kb.
Mi
hogy,
az a folyó?
Hogy how, most angolul mondva, how Hungarians call the Danube.
És akkor
magyarul úgy van a Danube, hogy Duna. Ez konkrétan a háromból csak egyikük tudta. pedig egy nem tudom hány hetet töltöttek Magyarországon annyi idő alatt. De jó pofa volt egyébként tényleg nagyon. És hát... Nagyjából ezzel össze is forgattam. Ha Göteborgban jártok, akkor menjetek el a halpiacra, és egyetek a Gabriel étteremben hallevest, ami eszméletlenül jó. Egy ilyen viszonylag sűrű, ragulevesszerű, amiben rák van, meg kajdló, meg tengeri hal, és hát eszméletlen finom. Azt mindenkinek ajánlom.
Mennyivel másabb, mint mondjuk egy halászlé, vagy mondjuk
Annyiban más, ez általában az északi népeknek a hallevesei, meg a mi halászlevünk annyiban más, hogy amennyire mondjuk van egy tökéletes hasonlatom erre, ami a különbség egy tárkonyos raguleves között és egy gulyásleves között, az a különbség a magyar halászlé és az ottani halleves között. Tehát tényleg...
Tehát akkor inkább savanykásabb, nem?
Hát igen, egy ilyen savanykás, tejszínes, vagy ilyen hát vagy tejfő, nem tudom, tejfölös, valamilyen teljes habarással készül, és egy ilyen világos leves az egész, és nem pedig ez a paprikás szerű, mint amilyenek a halászleveink.
Azt hiszem, hogy pont, tehát 4 éve és 10 napja néztük a Csepit. Már a harmadik podcast adásban a Csepiről beszélgettünk.
Csepi.
És akkor is Apple Event volt hétfőn, mint ma.
És akkor még új volt a PS4, nem?
Lehetséges, viszont most olvasom a harmadik adásunknak a leírását, és ebben úgy fogalmaztunk, hogy nekiestünk a hétfői Apple eventnek, beszélgetünk MacBookról és a Watch létjogosultságáról. Ez annyira érdekes, hogy 4 évvel ezelőtt még az Apple Watch létjogosultságáról kellett beszélgetni, és hogy azóta meg így kb...
Ja, a second
Apple
nature.
Watch, ez így van. Jó, nekem nincs.
Nekem én, sincs, én nem de tartom a Tominak van, nem?
Kevésbé fölöslegesnek, mint 4 éve, de a világ ezzel nem így van. Tehát én elfogadtam, hogy én már nem a világ vagyok, én már öregebb vagyok a fizetőképes tömegnél.
Miről vagy beszélsz? Cinikusabb. Cinikusabb, csak maradjunk annyiban.
De nem úgy, ebben semmi cinizmus nincs. Nekem szintisztán praktikus ellenérveim vannak az Apple product line-jának a fele ellen. Tehát, hogy a mai napig nem tudom elképzelni az életemben a tabletet, az okos órát, mit csinálnak még, a többit se. Mi az Alexájuk, Apple, a speaker, mi az?
Siri?
Nem, milyen pod?
Az HomePod.
HomePod, az. Azt is így nem értem. Tehát, hogy egész egyszerűen nem értem azokat a dolgokat, amik egy nagyon egyszerű hétköznapi... Nem értem azokat a tárgyakat az Apple-nél, amik 100-200-300 ezer forintból helyettesítenek egy számomra nagyon minimális kényelmetlenséget. Vagy nem tudom, vagyis hogy váltanak ki egy nagyon minimális kényelmetlenséget. Tehát az, hogy most nekem mondjuk a telefonomon 2 kell swipe-olnom, hogy valami másik dalt hallgassak, és nem azt kell mondanom, hogy hey Siri, play másik dal, tehát ez nekem biztosan nem ér soha az életemben 5 forintot sem. Ugyanúgy, ahogy az sem ér pénzt, hogy a kezemen nézem meg, hogy ki írt, mint hogy a zsebemből kiveszem a telefont megnézni, hogy ki írt. És most persze tudom, hogy ez az utóbbi, amit mondtam, ez demagóg, mert hogy nem csak erre jó az Apple Watch, értem, csak hogy
hát
az
én Siri sem, között a Siri sem arra jó csak.
Nem, Siri erre sem jó igaz.
De ez nem igaz. Tehát tulajdonképpen ez nem igaz, tehát konkrétan nagyon sok mindent lehet vele csinálni, az egy másik dolog, hogy abszolút nem vagyunk felkészülve arra, hogy ennek a segítségével éljük az életünket, másrészt magyarul nem is működik szépen. Tehát.
Én nagyon szívesen beszélnék hozzá angolul, hogyha valós haszna lenne az életemben, de tényleg.
Hát tetsz, hogy... nem akarsz, nem fogsz egy nap 15 meetinget foglalni az asszisztenseddel, és mit tudom én sem használnám ki szerintem. Megkerestetni vele megfelelő éttermet, meg megkérdezni tőle a tegnapi meccsnek az eredményét, tehát ez egy elképzelt emberi lénynek az igényei vannak összerakva, és mellé raknak egy asszisztenst, és az a Siri.
Igen, csak ezek, amiket felsoroltál, ezek nekem továbbra is 25 karakter begépelésének a helyettesítései, amit egyszerűen nem értek, hogy miért kell.
De tényleg, hát lehet, hogy közben nem... autót vezet.
Hát, ja, lehet, nem tudom.
Vagy futsz.
De hogy... Ja. Jó, oké, tehát mindegy, én felfogom, hogy amúgy ez nem hülyeség, csak nekem nem kell. Hát, csak...
Nyilván az összes diktálásos micsoda az arra vonatkozik, hogy amikor a kis kezed nem szabad. Hiszitek vagy sem, visszatértünk a rendes ügymenetbe, és mindenki a saját kis otthonából, a saját kis videókamerájával és mikrofonjával rögzíti az adást. Tamás is visszatért
Angliába. Fogalmazod úgy is, hogy ismét a kényelmes 1100 kilométeres távolságban vagyunk Tamástól.
1006.
Mi? Azt nem lehet annyi. Hogy lehet az 1006?
1000 kilométerre Berlinben, kedves Csaba.
Tényleg.
Hiányzik Berlin, mi?
Amúgy igen, de akkor 1600.
És mindezt az egészet azért tesszük, hogy a 36. adásunk létrejöjjön.
Amiben üdvözlünk mindenkit ezennel. Sziasztok!
Sziasztok!
A gyerekek, hát ezt így nehéz. Alexa, say hello!
Hi!
You had one fucking job.
Ez zseniális, tehát Alexa say hello, és azt mondja, hogy hi. Tehát én tökéletesen értettem, de még erre se volt képes, hogy azt mondja, amit mondasz neki. Elmesélnéd, hogy...
Alexa, what's your name?
My name is Alexa.
Nagyon okos. Alexa. Smarty pants.
Tamás, kérlek, indokold.
Nem tudom, járt hozzá. készülékhez.
Nem úgy, milyen készülékhez?
Ja, ez egy Sonos. Sonos van. Mert most ő volt a Sonos. Jó, ez gyenge volt.
Majd szóval kivágjuk. Ez egy Bluetooth hangszóró?
Ez egy Sonos. Olyas, mint a HomePod, csak a Sonos gyártja, és fele annyiba
kerül. És nem Siri van rajta, hanem Alexa.
Igazából rátehetsz, mi a Google-nak a szolgáltatása?
Google Assistant. Google Assistant.
Ja, Google Assistant. Azt is aktiváltod rajta, vagy az Alexát. Siri-t azt nem ismeri viszont alapból. Oh. Mert hát az a HomePod exkluzív.
Igen, mint minden, ami Apple, az Apple exkluzív. Kivéve az Apple TV alkalmazás, ami most már Samsung, LG, meg Sony TV-ken is lesz.
Mint... De az okkal, ugye, hogy a saját gyártású tartalmaikat el tudják,
igen,
terjeszteni.
Igen.
Amiből most ugye volt Apple event, és kicsit olyan furcsa, olyan. Kaptunk is, meg nem is. Ez a, amikor vannak a pletykák, és akkor megerősítik, hogy igen, a pletyka igaz, és akkor miről fog szólni? Hát azt majd meglátjátok ősszel. Tehát, hogy...
Hát ezért egy csomó. Okay,
okay. Legalább vártam. Bocsánat, ne rohanjunk
ennyire előre. Tehát, hogyha esetleg a hallgatók közül hozzám hasonlóan nem nézte volna senki az Apple eventet, tehát, hogy összefoglalnátok zanzásan, hogy mit jelentett be az Apple.
Igen, én sem néztem. Tony?
Jó, akkor én fogom zanzásan összefoglalni, hogy mit jelentett be. Kezdjük azzal, hogy csak digitális szolgáltatást jelentett be ezen az eventen, tehát minden, ami hardware-rel kapcsolatos, az már egy hete tudható, egy Apple Store frissítésből értesültünk a frissített iPad-ekről és iMac specifikációkról, szóval azokról úgy különösebben nem is mesélnék, azon kívül, hogy esetleg egy wow erejéig megemlíthetjük, hogy már 15 ezer dollárért is lehet iMac Pro-t venni.
Wow.
Oké, okay, erről majd később mondok valami.
Szóval a mostani...
Ja, ez a memóriás.
Ez a memóriás, szóval, igen, ahol többbe kerül a memória, mint a gép. De majd erről később. A mai event az konkrétan ezekről a digitális szolgáltatásokról szólt. Kezdődött... mivel kezdődötte? Az Apple-nek a fizetési szolgáltatása volt az elején, és most
az Apple csinálta a Revolutot?
Az Apple megcsinálta a Revolutot, igen, így van. Ráadásul ők rögtön a metállal csinálták, sőt, olyan szinten, hogy fucking titániumból készítik a fizikai kártyát, ami nem jár le, tehát nem kell belőle újat csináltatnod, nincs rajta se név, se szám, egyszerűen csak hozzá van kötve az az azonosító a te izéthez, Apple Card accountothoz, amit egyébként a Goldman Sachs nevű pénzintézet, mint bank finanszírozna. Most a Goldman Sachs egy befektetési bank, tehát ők nem, nekik nincsenek saját fiókjaik, meg semmi, nem foglalkoznak kis emberekkel, kivéve, hogyha az Apple kopogtat be hozzájuk, hogy te foglalkozzatok már kis emberekkel is. Szóval az Apple-ön keresztül a Goldman Sachs biztosítja a pénzügyi hátteret ennek a kártyának, ez egy hitelkártya, ami attól függően, hogy mennyire mélyen az Apple-nek a belsőségébe turkálunk vele, annál nagyobb százalék cashbacket ad vissza, tehát például, hogyha az App Store-ban vásárolsz, vagy ilyesmi, akkor azért több százalékos cashback jár, mint az egyébként sima vásárlás egy. Tehát, hogyha Apple Pay-jel vásárolsz, azt hiszem 2%, és hogyha Apple dolgot, tehát App Store-ban, vagy Apple Boltban, vagy ilyen helyen, akkor 3%, hogyha meg csak a sima fizikai kártyával vásárolsz, akkor 1%-os cashback van. Viszont, ami érdekesség, és eddig nem láttam sehol, hogy daily cashback van, tehát már aznap megkapod vissza a kártyára azt, amit aznap a vásárlásaid alapján gyűjtöttél, és rendes pénzben jön vissza, nem úgy, mint a Revolutnál izébe, cryptocurrency-be.
Ezt csak én érzem amúgy visszásnak, hogy fölemelik egekbe az Apple készülékek árát, majd bejelentenek egy kreditkárdot.
Nem, ez nem visszás, ez csak szimplán business, szerintem.
De hát úgy oldják meg a problémát, hogy drága a termék, hogy adnak inkább egy hitelkártyát, hogy megvehessd.
Sőt, és kapsz 300% kedvezményt, hogyha az ő hitelkártyájukkal veszed meg. De bocsánat, nincsenek semmilyen ilyen fee, tehát, tehát hogyha késő a törlesztéssel, vagy mit tudom én még pontosan, nem tudom, hogy nyilván apró betűzve van az egész, az a lényeg, hogyha normálisan használod ezt a hitelkártyát, akkor nincsenek költségei. Még mondjuk az én OTP-s hitelkártyámnak, ha normálisan használom, akkor is vannak minimális költségei, tehát ilyen zárlati díj, meg mit tudom én, ilyen frincfrancok. Annyi van, hogy 273 forint havi költségen lehet tartani, meg van egy éves díja, amit nem lehet megúszni. Na most itt ilyen, ezek nincsenek. Nyilván, hogyha bénán használod, és nem fizeted vissza a időben, akkor szopol, de ezt múltkor a hitelkártyákról már beszéltünk, és tehát ha értelmesen kell használni ezeket. De most ez alapból be lesz kötve az Apple Pay-be, tehát mindenhol, tehát hogyha lehet neked egy adott országban ilyen kártyád, a telefonod engedélyezi, akkor rögtön lesz vele Apple Pay-ed is, tehát nem kell megvárni, hogy a bankod leszerződjön az Apple-lel, meg legyen neki Apple Pay kompatibilitása, tehát így benyomják az Apple Pay-t gyakorlatilag minden olyan országban, ahol nem tudtak összepacsizni a bankokkal, viszont lehetőség van ilyen kártyát kibocsátani digitálisan, meg elküldik, és ahogy a Revolut is lehet neked itt Magyarországon, miközben az egy brit szolgáltatás, így valószínűleg Magyarországon hamarabb lesz Apple Cardos, Apple Pay-ed, mint OTP-s. Az, hogy lehet-e vele fizetni az ATM-eknél, az egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Meg ez még elég sok kérdés tisztázatlan, ebben valamikor a nyáron szerint lesznek erről információk. Tehát ez volt az egyik ilyen szolgáltatás. Aztán...
Itt egyébként arról beszéltek, hogy mennyire lát rá az Apple a köte költéseire,
igen, pontosan, vagy mennyire pontosan, tudja nyomunk rá. Tök jó, hogy mondod, mert ezt konkrétan kiemelték, hogy az Apple egyáltalán nem lát rá a költéseidre, tehát nem tudja, hogy kitől mit és mennyiért vásárolsz. Aki látja, az kizárólag a Goldman Sachs, mert ugye ők kezelik a kártyát a háttérben, meg illetve a Mastercard, de velük meg van beszélve, hogy ezt ők már nem adják el senkinek. Na most...
Aha.
Tehát okay. Ezt most vagy elhiszed, vagy nem, kinek hiszed el, meg kinek nem. Elméletileg az van, hogy nagyon, nagyon erősen ráfeküdtek az egész event alatt arra a privacy dologra, hogy tőlük hirdetők, meg ilyen targetálók nem fognak információt kapni. Se az Apple Store-ból, se az Apple TV-ből, semmiből.
Igen, mert meg is lepődnék, tehát tökön szúrnák magukat, mert nekik ugye az egész filozófiájuk az, hogy fizetsz a termékért, és nem te vagy a termék, tehát, hogy nem úgy csinálj, mint a Google, hogy felhasználja a világ összes kukiját, hogy nyomon kövessen, és felismeri a szokásaidat.
Igen.
Azáltal kínálják a dolgot.
Tökéletes, hadd szóljak itt közben, miközben erről beszéltetek, ugye kb. 5 perccel ezelőtt hangzott el a Tomitól, hogy milyen Alexás Bluetooth hangszórót vett. Ha jól sejtem, ez a Sonos One Beam volt, jól emlékszem?
Nem.
De Sonos van, valami.
Nem. Sonos van. Sonos okay. Van, igen.
Konkrétan megnyitottam a Facebookot, hogy megnézzek valamit a Messengeren, az első szponzort hirdetés a Sonos One-nak a hirdetése volt. Itt van előttem most. Tehát nem én mondtam ki, valaki kimondta egy Cisco Webex ablakban a számítógépemen, 5 perc múlva az első szponzorált hirdetés a Facebookom közepén az a termék.
Oké, okay, milyen legyen a következő, amire rákeresünk, hogy ezt leteszteljük, mert ez nagyon para.
Azt hiszed, hogy ez vicc, ezt megcsináltam, és konkrétan 5-ből 2-ször elő tudtam idézni változó keresést. Azt csináltuk, ezt ugye úgy vettük észre, biztos elmeséltem akkor is a podcastben, mindegy, röviden arról volt szó, ültünk innen egy sütögetésen a teraszon, asztalunk innen a telefonok, beszéltünk egy Suzuki tulajdonos ismerősemmel arról, hogy Suzuki-ba akar ABS kockát vásárolni. Megnyitottam a használtautó.hu-t, első banner Suzuki ABS kocka hirdetés volt. Mindenki beparázott, úristen, és mondtuk, hogy oké, próbáljuk ezt megismételni, és átváltottunk arra, hogy oké, kerti gépek, hú, de leszeretném nyírni a füvet, hú, de kéne egy jó fűnyíró, hú, a fű nagyon hosszú, le kéne nyírni valamivel, de jó lenne egy olcsó fűnyíró. És konkrétan ezután nyitogattunk meg weboldalakat, és a harmadik banner egy Obis banner volt, kerti gép akció.
Na, ez az, amiben én nem hiszek.
Én nevettem ezen, mondom, ez biztos véletlen. És megcsináltuk, és 5-ből 2-ször bejött, és most is bejött, és már többször volt olyan, hogy hónapok óta egy tartalommal semmit nem foglalkoztam, nem kerestem rá, nem néztem róla videókat. Az abban a pillanatban, hogy újra eszembe jutott az a dolog, aznap biztos, hogy láttam róla egy bannert a Google-nek az AdSense felületén.
Én csak
nagy százalékkal működik.
Én csak azért nem hiszek ebbe az egészbe, mert hogyha úgy ülök oda a géphez, hogy na, mikor fog följönni jobbis hirdetés, akkor föl fog jönni egy jobbis hirdetés, mert arra figyelek.
Tehát... Ebben az esetben igazad van, de hogy az összes, tehát most ez egyáltalán nem ilyen volt. Tehát most is az van, az alza.hu-nak a hirdetése bedobta ezt a Sonos hangszórót, amiről most hallottam életemben először a márkáról is, a Tomitól, 5 perce itt a szobában. És azonnal az a konkrét termék feljött a Facebookom közepére. Tehát, hogy persze értem én, hogy lehet véletlen, technikailag persze lehet véletlen, de hogy nekem már kicsit sok ez a véletlen.
Na,
én továbbra is abban, nyilván nem hiszem, hogy a CIA meg a nem tudom kinek eladják az életemet, tehát nem vagyok én összeesküvés hívő, viszont azt el tudom hinni, hogy vagy a Facebooknak, vagy az Apple valakinek az apróbetűs részében, amire egyszer agree gombot nyomtam, ott van, hogy ezt megtehetik. Valószínűleg nagyon szépen jogilag megfogalmazva úgy, hogy az életben nem jönné rá, hogy ez erről szól, de szerintem ami történik, az valós, valójában tényleg lehallgatnak, és biztos vagyok benne, hogy egyszer beleegyeztem, csak nem tudok róla.
Én elfogadom, vagyis inkább el tudom képzelni, hogy ez így van, de mivel abszolút szerintem semmi hatásom nincs rá, mert ezt olyan szinten művelik, hogy nekem erre ne is lehessen tulajdonképpen ráhatásom, ha csak nem fordítok eszméletlen energiát arra, hogy magamat leválasszam erről az egészről, ezért inkább nem foglalkozom vele. Ez egy fajta optimalizálás, ignorancia, tehát azért nem vagyok hajlandó vele foglalkozni, mert sokkal több energiám menne el ezen parázni, vagy ettől megmenekülni, mint amennyire ez engem tulajdonképpen zavar.
Nézd, én ezzel pontosan egyetértek, én sem mondtam, hogy ez engem zavar, csak azt mondtam, hogy nagyon weird. Tehát ne érts félre, rohadtul nem érdekel, tehát hogy én szoktam rendszeresen vitába szállni azokkal az emberekkel, akik mit tudom, bojkottálnak egy egész operációs rendszert, vagy egy egész márkát, mert hogy az adataim, ezt én is utálom, mert ez egy naív filozófiának tartom a mai életre. Tehát érted, hogyha most le is hallgatnak, tulajdonképpen leszarom, tehát semmi olyan dolog nem hangzik el soha a számból, ami engem rossz színben tüntetne föl bárki előtt, aki mint, tehát egyszerűen nem olyan az életem, nem csinálok olyan dolgokat, hogy ez rám valós veszélyt jelentsen, csak mint jelenség több mint érdekesnek tartom, hogy ez nekem kicsit túl sok véletlen. És egyébként mióta beszélünk erről, azóta scrollozgatok a Facebook feedemben, és igazából kizárólag olyan tartalmakat láttam eddig, amik remarketing kódokból nagyon könnyen beazonosíthatók, tehát például most egy automárkának dolgozom, és már a harmadik autós dolog jön föl, nyilván azért, mert valamelyik form végén elkapott egy remarketing kód, és akkor ezeket betöltögette.
Na de várjál, neked egy füles van a füledbe. Hogy a francba hallotta volna meg?
Hát figyelj, maga az az audio jel, ami most ti vagytok nekem egy ablakban, a Chrome-omban, az ugyanúgy lehallgatható, mint a mikrofonom, érted? Sőt, talán könnyebben is. Tehát egy audio streamet
gondolod,
nézek a gépen.
És csinálna a Google?
Figyelj, tehát úgy vagyok vele, hogy a Google-nek szerintem a világon a lehető legtöbb erőforrása van egy ilyen dologra. Értéket valójában képvisel, hogy jobban megismerik a felhasználókat, és technikai lehetőség pedig tudom, hogy van rá. Innentől
érdekes.
Lehet, hogy nem, de miért ne?
Érdekes. Csacsi pornó.
Addig, amíg várjuk a csacsi pornót, akkor folytatom azt, hogy mi volt. Tehát ez volt az egyetlen dolog, ami konkrétan valamilyen fizikai termék létrehozásával volt kapcsolatos az eventen, tehát maga ez a titániumból készült bankkártya, vagy hitelkártya. Ami a többi, az mind ténylegesen olyan digitális és elsősorban előfizetéses szolgáltatás, mint például a News meg a News Plus. A Newsba bekerülnek magazinok, konkrétan az Apple tényleg végigházalta az összes nagyobb magazint, ami létezik, tehát ilyen több százas kategóriát, és ezek, amennyire én néztem, és ez szerintem egy elismerésre méltó dolog, valahogy tudtak nekik olyat ajánlani, hogy ők cserébe ténylegesen erre a platformra hogy mondjam, dizájnolt tartalmat gyártanak, tehát konkrétan mozgó címlapot készített a National Geographic ehhez a kiadáshoz, és valószínűleg a többihez is ezt fog, és hasonló más újságok is. Az egésznek volt egy kicsit olyan feeling ilyen számomra, mint a Harry Potterben a mozgóképes újság, ami nyilvánvalóan már nem, már évek óta nem egy újdonság, mert egyszerűen csak videót kell belerakni az online hírbe, de valahogy ez akkor is egy olyan volt, ott láttam egy címlapot, amin egy nő megmozdult, és csak így arrébb fordította a fejét, aztán visszafordult a megfelelő, az eredeti állásba. Tehát épp csak annyi finom mozgás, ami egy kicsit többet enged, mint vagy többet láttat, mint ami eredetileg lenne. Ezért volt nagyon finoman megoldva a Harry Potter filmekben is ez. Szóval ez a News Plus itt is egy előfizetési díj ellenében ezek hozzáférhetőek. Akkor ott van az Apple Arcade, ami most jelenleg arra próbál fókuszálni, hogy vannak azok a játékok az Apple Store-ban, amik egyszer kifizeted, és akkor onnantól kezdve a tied, nincsenek mikrotranszakciók, nem kell utána fizetni semmit, tied az egész tartalom. És most azt csinálta az Apple, amit most nagyon sokan csinálnak, például a Google is jelentett be hasonló szolgáltatást mostanában. Egy előfizetési díj ellenében hozzáférsz egy jelenleg 100 játékból álló palettához, amiből azzal játszasz, és amelyikkel akarsz, és amikor és amennyit csak akarsz, és ebbe az arcade felhozatalba folyamatosan fognak érkezni a egyre nagyobb és nagyobb, egyre jobb és jobb játékok, tehát gyakorlatilag a játék streamingbe is ilyen formán beszállt az Apple, vagy hát inkább abba, hogy egy előfizetési díj egy Netflix jellegű konstrukció ellenében te választod ki, hogy mivel játszol, nem kell megvenned, nem kell azon gondolkodni, hogy most beruházzál le arra a játékra, olyan, mint a Microsoftnak az a Play Now talán szolgáltatása, amivel egy folyamatosan bővülő játéklistából azzal játszol, amivel akarsz, ha még előfizető vagy.
És a kvázi nem hasonló dolgokat csinál a Steam, meg a...
Mindenki ugyanilyeneket csinál.
Hát most mindenki erre
az összes készül. Játék a falkozó cégnek ugyanilyen streaming szolgáltatáson. Az Apple megint azt csinálta, hogy eladott a saját platformjára egy ötletet, ami már régen volt, csak ugye régen azt csinálta, hogy úgy idézőben lopott, hogy jobban csinálta meg a dolgot. Ezt mostanában kevésbé látom tőlük. Engem talán csak ez zavar ebben.
Hát engem őket érdekel ez is, meg a magazin az meg egy az egyben a Readly, ami itthon, Angliában legalábbis elérhető, meg valószínű Európa más részein is, ami szintén ugyanez, hogy havonta fizetsz 10 dolcsit, és bármennyi korlátlan mennyiségű magazint olvashatsz havonta. Tehát kvázi fogja ezeket a szolgáltatásokat, és eladja a saját ügyfeleinek, csak mégis azért mögötte van ez, nem, hogy biztonságosabb, vagy a saját platformán tudja teríteni, és ezáltal még többet ad az embereknek. Mondjuk nekem ezek a interaktív magazinok, ezek már ezek régen is be voltak jelentve, ehhez sajnos emberek kellenek, akik ezeket megszerkesztik, meg kreatív emberek, erők,
és
energiák,
ezek van,
csak...
Ezek vannak, tehát mint mondtam, ezeknek az újságoknak, amiket bemutattak, ott mindegyiknek egyedileg tehát nyilván most már elmosódik a határ, hogy mikor natív valami, és mikor egy csili-vili böngészős dolog, mert már abban is meg lehet csinál mindent. A lényeg az, hogy nagyon jól nézett ki azon a telefonon, meg azon az iPad-en, amin bemutatták, és úgy nézett ki, mintha erre a platforma lett volna készítve. Nem volt az újságnak a fejléce, tehát nem úgy nézett ki, mint egy webes változata annak az újságnak, tehát nem volt ott a sallang, a footer, meg a header, meg a többi, hanem csak a tartalom.
Hát mondjuk ezt a Safari tudja, ugye a Reader Mode néven olyan 4,5 éve.
Hát igen, de ott nincsenek ilyen parallax scrollozó háttérképek, meg egymáshoz igazított szövegek, ahol a fehér alapon fekete ruhás nőnek a fekete ruha részén jelennek meg a szövegek.
Oké, csak az a bajom, hogy ilyen demót nagyon könnyű csinálni. Platformként üzemeltetni ezt valóban értékes tartalommal, rendszeresen, normálisan, az szerintem a jelenlegi interneten lehetetlen. Na, tehát de, ezt nem fogja tudni az Apple megcsinálni.
De lehet, hogy itt van az, amiben az Apple ezt jobban tudja csinálni, mint
legyen
mint más. hogy ők rá tudják csak venni ezeket a cégeket. Hát olyan újságokat be tudtak húzni, és ezt külön megtapsoltatták, hogy a Wall Street Journal meg a New York Times is benne van ezekbe a dolgokba. Tehát úgy, hogy az Apple-nek fizetsz, és ők adják.
Róluk el is hiszem, csak hogy ez megint tehát egy nagyon szűk dolog, ugyanúgy, mint a legtöbb ilyen obscure szolgáltatás az Apple-nek, ami ilyen csak bizonyos országban, csak bizonyos városban, csak akkor, csak így, csak ha. Tehát ezek nagyon szépen demosztató dolgok, amikkel végső soron így vonzóba akarják tenni megint azt, hogy Apple, és akkor a szép telefon, meg a szép felület, meg a szép tartalom, meg milyen fluid, de hogy ez megint nem a valóság. Na, és a valóságtól távolodik az Apple folyamatosan.
Akkor én még egyet, most az, hogy kinek a valósága, ugye őnekik is az elsődleges piacuk a US, tehát az Egyesült Államok.
Persze, és meg a shareholdereknek ez nagyon szép, mert ők nem fogják fel, hogy a plebs az nem fogja megvenni a legdrágább iPhone-t, meg az nem egy ilyen...
Röhögni fogsz, de megveszi.
Jó, oké, ez másik téma, ez a társadalmi téma, de akkor is, tehát hogy nyilvánvalóan mindig az aktuális drága hardware-en, az aktuális megdemózott, megcsincsizett felületnek kell a kínóton jól kinéznie, mert a shareholder azt fogja megnézni, hogy hú, hát ez milyen jó, akkor ide rakunk még pénzt. Csak hogy én meg, aki megveszem Magyarországon ezeket az eszközöket, és így akarnám használni a demózott feature-öket, és soha nem működnek, de tényleg 10-ből 9-szer ez a hát neked nincs. Ja, hát az csak akkor van, ha. Ja, hát így nincs.
De és most igazából az eszközöket mire számítasz? Tehát egy fél New York méretű országban élünk populáció persze, tekintetében.
Tehát most nem is akarom ezt Magyarországra kihegyezni, de hogy tehát az Apple Maps is ugye állítólag Manhattanben fantasztikus, de hogy már Chicagóban sem, vagy nem tudom, tehát olvas lehetett róla ilyeneket. Tehát ezek, nem tudom, nekem továbbra is egyszerűen annyira nem jó, amit az Apple csinál, hogy ennyire ki legyen hegyezve egy bizonyos personára, szerintem.
Ugye, én még egy dolgot láttam, valószínűleg engem nagyon könnyű megvenni ezekkel a dolgokkal. Egy olyat mutattak be vele, hogy ugye, hogyha csinálod ezt az előfizetést, és olvashatod ezeket az újságokat, ezek tudnak neked olyat mutatni, hogy elolvastál egy cikket, és mutat egy másik magazinból, amit lehet, hogy nem fizetnél rá külön elő, meg nem vennéd meg külön, hogy egyébként ebben a magazinban is van egy kapcsolódó cikk, ami tényleg csak abban a magazinban érhető el, és így ráirányítja a figyelmedet valamire, és ott rögtön elolvashatod, mert az előfizetés része.
Persze, de igazából ezeket a feature-öket szépen lassan maga a web is kell, hogy tudja, ahogy a machine learning terjed el, és nem tudom, most...
Az abban, hogy webben már nem éri meg nagyon contentet gyártani, mert előfizetési modellt kell
hát
mögé rakni.
Hát paywall-ok mögött van nagyon sok tartalom.
Igen.
Igen. Viszont ezzel meg rengeteg tömeget elér, és lehet, hogy csak a lapoknak a töredét olvasod el azért a pénzért. Nekem egyébként nagyon szimpatikus ez, hogy mindent majd egy helyen el lehet érni, csak az a bajom, hogy fizetni kell ezért 10 fontot, több font, dollárt, utána fizetni kell majd gondolom az Apple Plus TV-ért szintén 10 dollárt, utána majd fizetni kell megint 10, és akkor egy havi 80 dollárt csak az Apple-nek fizetsz, hogy mindenhez hozzáférje.
Hát és akkor nem beszéltünk a Netflix-edről, a Spotify-edről, amit ezek mellett fizetsz, és akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy havonta egy albérletet kifizetsz bitekre.
Biztos, hogy meg fogják csinálni majd a Magenta Apple-t, most szándékosan mondtam egy hülyeséget, hogyha előfizetsz az Arcade-re, meg a News-ra, meg az Apple TV Plus-ra is, akkor mit tudom én, 30%-kal olcsóbb ez az egész együtt. És akkor gyakorlatilag
hát 3% majd
valamelyik olcsóbb. És sőt, hogyha hogy hívjákkal veszed meg őket az Apple Card-dal, akkor visszajár a 3%. Tehát... Na hát, csak hogy befejezzem az összefoglalót, a legvége ugye az meg az Apple TV-s dolgokról szólt, ahol elsősorban, tehát legelőször egy olyasmiről beszéltek, hogy most ugye az Apple-nek van egy TV alkalmazása az Apple TV-n, meg az Apple telefonokon is, meg iPad-eken, bizonyos országokban, Magyarországon nincs. Egy időben megjelent nálunk is egyébként a telefonokon ez az alkalmazás, de nem tudtuk használni. Ez összecsatornáz előfizetéseket egybe. Tehát például, ahol van ott ilyen Hulu, meg mit tudom én, milyen streaming szolgáltatásokat csap össze, meg tévécsatornákat, sportcsatornákat, meg mindenféleket, egy helyen tudod őket elérni, ez is olyan, hogy ajánl neked az egyik helyet, egyik kapcsán valami mást, tehát ez egy ilyen összevont szolgáltatás. Ez az az alkalmazás, ami, ami megjelenik Samsung, meg LG, meg Sony TV-ken is, illetve Roku, meg Amazon Fire set-top boxokon. És erre építve fogja az Apple ősztől be elindítani az Apple TV Plus nevű szolgáltatását. Én itt nagyon, nagyon nem véletlenül hozzátenném, hogy valamiért a Disney is Plusnak nevezte el a streaming szolgáltatását, nyilván ugyanazok ülnek a boardba itt is, ott is, vagy nem tudom. Szóval az Apple TV Plus az elsősorban saját gyártású tartalmakról fog szólni, és nyilván olyan exkluzív dolgokról, amik náluk megy, máshol meg nem, amit például láttam, és biztos, hogy nem ők gyártják, de náluk elérhető lesz, például Snoopy rajzfilmeket lát ott, de amiről elsősorban szó volt, az inkább az, hogy
bocsánat, de valami sokkal komolyabb dolgokra vártam. Az Apple Plus exkluzív tartalma alatt Snoopy.
Nekem ez fontos. Bocsánat. Tehát most hiszed vagy sem, nekem kimondottan fontos téma, de azért, mert a többiről nem tudtam igazából megmondani, mert nagy részt ugye azok vitték el a show-t, akik mindenféle híres filmkészítéssel foglalkozó emberek, tehát Steven Spielberg, Steve Carell, Jennifer Aniston, Kamil Nanjiani, tehát nagyon, nagyon sok tévés, filmes híresség jelent meg a színpadon, akik mind valamilyen Apple TV Plus Original sorozat vagy film kapcsán beszéltek arról, hogy ők mit fognak csinálni.
Várj, hát nekem most esik le, bocsánat. Tehát, hogy azt mondod nekem, hogy jelenleg az Apple színpadán Steven Spielberg kiállt egy Apple streaming szolgáltatás mellett, ugyanaz a Steven Spielberg, aki két héttel ezelőtt a Netflixet fikázta, mert a streaming rossz és elrontja a filmipart?
Így van.
Mintha ebben valahol a mélyben nagyon sok pénzt szagolnék, te jó Isten.
Az egyetlen dolog, amit nem említettek meg az egész Apple event alatt, az a Netflixnek a neve. A Google-t sem említették, de valószínűleg hasonló okokból.
Ez valami rettenetes? Tehát, az...
Hát, belecsöppentünk egy háborúba.
Steven, úristen. Tehát, hogy...
Steven Spielberg be lett vásárolva oda. Meg az összes többi is egyébként. De tehát most ők is pénzből élnek, tehát most mit mondjak? Engem nem zavar, hogy a Steve Carell ott fog poénkodni, és máshol nem fog poénkodni. Valószínűleg ki kell fizetni érte az Apple TV Plus előfizetést, hogy láthassam őt poénkodni.
Nem a pénz sajnálom egyiktől se, csak a képmutatás már megint. Tehát, hogy ez annyi ponton békjózza a mostani világunkat, hogy folyamatosan ez amikor kiderül mindig mindenről, hogy semmilyen elv, semmilyen ideológia, semmilyen valóság nincsen ezekben a dolgokban, kizárólag érdekek és forintok meg dollárok vannak.
Egy kicsit szeretném kivenni az élét ennek a nagyon hegykén törődnek, amit itt dobálsz, hogy ezek főként sorozatok lesznek, amennyire én tudom, és Spielberg azt mondta, hogy filmek, amik egyébként moziban lenne a helyük, azok ne legyenek streamelve, hanem menjenek a moziba. És a legeslegvégén volt egy One More Somebody, aki pedig Oprah Winfrey volt, aki kivételesen nem talk show-t fog csinálni, hanem két sorozatot. Ilyen dokumentarista sorozatokat, az egyiket a munkahelyi erőszakról, a másikat pedig a mentális sérülésekről, tehát PTSD-ről meg hasonlókról. Okay, tudom, hogy egyedül vagyok ezzel az egész dologgal, én próbáltam komolyan venni ezt az Apple eventet, le is zárhatjuk egyébként.
De nem lehet, hát minek? Ez az egész egy képmutatás. Vegyél drága telefonokat, és fogd be a pofád, és fizess. Pont. Üdv, team.
Én szeretnék tudni tükörben nézni, miután mindezt megcsinálom, ahhoz muszáj elhinnem, hogy ez jó.
Lekerekítvén ezt az egész tech blokkot, meg Apple blokkot. Nem, hagyjuk is, ne kerekítsük le, kit érdekel, nem tudom. Van valakinek záró gondolata?
Én annyit mondanék záró gondolatként, tehát ez egy nem tudom összevágva mennyi lesz. Tehát lett ez egy fél órás, háromnegyed órás összefoglalója ennek a másfél órás eventnek. Szerintem van benne érték, ez igazából a digitális világunknak a tovább fejlődése, tovább gyűrűzése, amire az Apple ráül, mert tudja, hogy igazából ebből van folyamatosan pénze, még a mondjuk a PC, vagy hát Mac hardware eladásokból annyira nincs. Én érdeklődéssel figyelem, hogy hova megy ez a dolog. Ki tudja, lehet, hogy ha már Revolut kártyán van, akkor lehet, hogy hamarabb lesz titániumból készült Apple kárdom, mint Revolut metal kártyám. De ezek is mind olyanok, mint az iMac Pro, hogyha van rá szükséged, meg tudod indokolni, akkor jó. Egyébként luxus.
Egyébként a Revolutnak a metákártya is hitelkártya?
Nem, az konkrétan prepaid card. Tehát ez egy, mondjuk egy különbség, hogy a Revolut az...
De jó, csak mindig a Revoluthoz hasonlítottuk az Apple-nek a kártyát, ami igazából hitelkártya.
Nem, a Revolut is prepaidnek számít, az összes tranzakcióban úgy tűnik fel, hogy prepaid.
Nem, a Revolut nem, prepaid.
A prepaid és a credit card között van különbség.
Igen, tehát a Revolut az prepaid, az Apple card az credit card, tehát ténylegesen egy bankán mögöttem, ami egy hitelterméket árul. A Revoluton meg csak akkor van pénz, hogyha te ráraksz. De mivel nincs mögötte bankszámla, ezért nem számít debit kártnak, ezért ez a köztes prepaid kártya. Tehát ebből a szempontból nem egyformák. Viszont az üzleti modellnek egy része az, hogy igazából az egész elektronikus, és van hozzá egy fasz app. Tehát ez azt jelenti, hogy az Apple Wallet alkalmazás például, hogyha a kis Apple kárdodat választod ki, akkor például ugyanolyan statisztikákat fog mutatni, mint a Revolutnak az alkalmazása, meg ilyenek. Tehát...
Ergo valahol valami rögzíti akkor, hogy mikor, mit, mennyit vásárolsz, hát, milyen kategóriába. Csodálkozom, hogy ez csak neked lesz visszakereshető, vagy ennyire letitkosítják.
Igen, le van enkriptálva, ez csak a te készüléket tudja visszaenkriptálni, az Apple-nél ezek elkódolva tárolódnak. Tehát nyilván kell valamilyen cloud storage, ez az a legtöbb Apple cuccal így működik, és ezért mondják, hogy ők nem tudják feloldani a titkosítást maguknál. Mm-hmm. Tehát hiába mész be egy Apple data centerbe, és húzod ki a Winchestert a gépből, és viszed haza, az neked lószart se ér, mert ami adat azon van, az csak a célkészüléken tud visszakódolódni, ami ott van a kezedben. Amit mm-hmm. csak te az Apple passwordoddel, meg az arcoddal tudsz adott esetben feloldani.
Egy fontos filmes témánk van a hétre, de az nagyon fontos. Úgyhogy beszéljünk arról a filmről, amit mindhárman láttunk.
Csabi, miről szól ez a film?
Hát rólunk, hogy kik is vagyunk mi. Vagy talán mi arról, hogy kik is azok az amerikaiak. Hiszen az Us, vagy US című filmről fogunk beszélgetni.
Erdélyben is játsszák, ott úgy mutatták be, hogy mink.
Oké. Szóval.
Valaki össze akarja foglalni, hogy miről szól ez a film?
Igen, szerintem az elején szögezzük le, hogy erről én nem szeretnék spoilermentesen beszélni, tehát aki nem látta az azt, az azonnal takarodjon megnézni, mert nagyon jó ez a film. És
utána térjen vissza, hallgassa meg ezt. Igen, hallgassa meg ezt utána.
Tehát az azt ugye arról szól, hogy egy fekete család elmegy nyaralni arra a helyre, ahol az anyuka kislány korában egyszer eltévedt, és betévedt a Santa Cruz-i strandon egy... Santa Cruz, ugye?
Santa Cruz, igen. Santa Cruz strandon egy akkor még indián Vision Quest ilyen... Tudjátok, ezek a...
Elvarázsolt kastély,
de olyan, amiben sétál, az tükörszoba, meg mit tudom, ilyenek.
Igen, de hogy nyilván...
Érdekes, hogy embereknek bizonyos filmekből mik maradnak meg, tehát így egyáltalán neveztem meg a nevét a helynek. Hát csak azt, hogy bemegy.
Figyelj,
nekem az maradt múltban, meg, hogy ki volt ráírva, hogy Find Yourself.
Igen, 86-ban úgy hívták, hogy Vision Quest, és egy indián volt fölötte, a napjainkban pedig úgy hívták, hogy Merlin's Forest, azt hiszem Merlin erdeje, és ugyanúgy ki volt aláírva,
hogy találd meg magad. Nekem egy az egybe az jött, nekem így beugrott a segítség felnőttembe az egy kis automata, amikor így be kell, nem is kell bedugni a kezedet, már keverem tihanyja. Szóval, ja.
Volt egy osztálytársam, aki belepisilt egy olyan jós gépbe.
Na. Valahogy beszéljünk már erről a filmről, úgyhogy benne is tudjam tartani az adásban, mert eddig minden mondat végére elhülyeskedtük.
Szóval, arról beszél, tehát nagyon szépen felvezetted azzal, hogy a felnőtt nő a férjével és a két gyerekével visszatér a gyermekkorának a helyszínére, ahol a szüleivel élt, és ki is mennek ugyanarra a partszakaszra, és a kisrác az el is bóklászol egy kicsit, de hát akkor még ugye még nem tudni semmit, hogy mi várható, mert vannak ilyen-olyan apró jelek, tehát
tehát hogy mivel most azoknak az embereknek beszélünk, akik látták a filmet, tehát inkább ne a plotra koncentráljunk, hanem mondjuk már ezen a ponton, tehát hogy mennyire zseniálisan volt már megoldva az, hogy végig ilyen red herringeket dobálgatott a film, hogy ez a úristen, micsoda véletlen, úristen, egyre több a véletlen, jaj, hát ez milyen fura, és ezek egyáltalán semmit nem jelentettek. De kurva jó volt, hogy az anyuka egy mondta is a férjének, ugye, hogy ezek nem lehetnek véletlenek, és hogy úristen, és hogy és semmi köze nem volt semmihez az egésznek. Tehát egyik ilyen véletlen sem jelentett valójában semmit.
Hát figyelj, ott ki volt írva a 11-11 a csávónak a Jeremiás 11-11 a táblájára. 11-11 volt az órán, a két ikerlány azok Jinx, dupla Jinx, tripla Jinx, függöny, tehát ők nagyon tehát egyszerre mondogattak mindent. Na tényleg nagyon sok véletlen volt egyébként. Tehát ilyen oda dobtak egy frisbeet, ami tökéletesen pont arra a körre esett rá, ami a lepedőjükön volt egy kör alakú minta.
De ez pont az, aminek semmi jelentősége nem volt, de hogy ebből egy csomó vizuális, meg kimondott dolgot is rádobott a film, hogy úristen, ez, érted, ez egy horror klisé, hogy sok a véletlen, akkor mindjárt baj lesz, és hogy nem ezekből lett a baj.
De tényleg és baj igazából, lett.
Tényleg baj lett, de semmi köze nem volt a véletleneknek a bajhoz. És éppen ezért volt fantasztikus a rendezés, mert végig húzott valami felé, mert hogy tudta nagyon jó a Jordan Peele, hogy láttál már életedben nagyon sok horrorfilmet, és mire fogsz számítani, hogyha rád dob egy ilyen jelet. De nem azt csinálta az agyaddal, amire számított. És ettől volt fantasztikus, hogy úgy volt a tempó tudatosan mindig növelve, megcsökkentve, hogy soha nem, tehát hogy nem azzal ijesztett meg, hogy mondjuk jumpscare volt, vagy nem az volt benne a creepy, hogy most így megy lineárisan egy történet szál, és akkor jaj, ott egyszer csak van valami rossz, hanem hogy egy csomó szálon, csomó apró finom dolog megy, és soha nem az ráz meg, amire számítasz. Tehát egy nagyon-nagyon precíz rendezés, és én ezt imádtam benne. A történetben voltak azért inkonzisztenciák, meg lyukak, de maximálisan megbocsátottam neki, mert egy elképesztően egyedi film volt. Egy szerzői, felismerhető, okos, igényes film volt, amiben annyira kevés van.
És Hega mesélte, hogy ő előtte olvasott a filmről, én valamiért engem elkerült egyébként.
És szándékosan semmit nem tudtam róla, trélet csak
annyit,
néztem meg.
Én csak annyit láttam, amennyit felraktam az oldalra vele kapcsolatban. Ő viszont mondta, hogy egyesek kiborultak egy kicsit azon, hogy miért viccelődnek indokolatlanul a szereplők a szerepük közben, és én utólag elgondolkoztam ezen, hogy igen, voltak benne ilyen, amikor a karakterek így poénkodnak egy ilyen egészen véres, meg borzasztó helyzet után, meg közben, és így nekem valahogy az jött le, hogy valahol ettől talán ez reálisabb. Tehát az, hogy a folyamatos dráma van, és folyamatos koncentrálás, és folyamatos creepiség az egészben, az tökre nem valódi. Tehát az emberek biztos, hogy próbálnák oldani a feszkót, miközben egy ilyen helyzetben vannak, és ettől számomra reálisabb lett az egész.
Hát gondolj bele abba, hogy a családoddal együtt a saját klónjaitokat kaszaboljátok le, bazd meg golfütőkkel, tehát nyilvánvaló hogy most elkezdtek emiatt zokogni, az annak semmi értelme. Tehát tök természetes emberi reakció, hogy megpróbáld elkenni az egésznek az élét azzal, hogy ha én már megöltem magamat 2-0 ide.
Hát, igen, az a rész, amikor beülnek véresen a kocsiba,
az
kész.
Igen.
Hát meg egy pillankéj szatirikus vígjáték sorozat alkotó egyik alkotójától ne azt várjunk már, hogy egy iszonyatosan rettegős horror csinál. Egyébként ez klasszikus bevált horror elem, hogyha van egy nagy feszültség, akkor kicsit levezetik valami vidámabb dologgal, hogy az ember ne feszüljön be nagyon.
Ide kavarjuk-e már most a Get Out-ot?
Lényegtelen, mert szerintem a Get Outhoz ennek annyiban van köze, hogy nagyon hasonló nyilván stílusában, mert hogy ugyanazok a készítők. Igen, de ettől függetlenül szerintem nagyon más a két film. Tehát mind a kettő máshogy hökkent meg.
Én annyiban szeretném ide rakni csak, és hát, hogy is mondjam, azt fontosnak tartanám megjegyezni, hogy a Get Out is valami nagyon érdekes ilyen háttérkonspirációra épített, tehát arra, hogy ott volt egy társaság, akik örökké akartak élni, és az elméjüket át akarták örökíteni egyik testből a másikba, tehát így valami történt a háttérben. Itt is egyfajta háttérkonspiráció van, hogy mit tudom én, a kormány vagy akárkik elkezdték klónozni az embereket, tehát hogy van valami ilyen hát, misztikus háttér, és ez valahol nekem úgy rímelt a kettő egymásra, mint hogyha ugyanannak a Twilight Zone évadnak két részét néztem volna meg.
Igen, ebben igazad van, és majd a Twilight Zone-ról kicsit később, de hogy tehát igen, ez a párhuzam megvan a két film között, sőt, mind a két filmnek ugyanez a misztikus B-szála, ami mögötte húzódik, az annyiban is nagyon hasonló, hogy mind a kettő egy kőkemény nettó amerikai aktuál társadalom kritika. Tehát a Get Out az az emberben mélyen élő megkülönböztetés, rasszizmust figurázta ki, vagy hát nem is figurázta ki, hanem megmutatta. Az Us pedig gyakorlatilag a jelenlegi Trump szavazó, lecsúszó, fragmentálódó amerikai társadalom, hogy vannak ugye azok, akik úgy születnek, hogy boldogok, mert van mondjuk pénzük, meg lehetőségük, meg szép családjuk lesz, meg nyaralgatnak, meg boldogok, és vannak azok, akik egész egyszerűen úgymond a föld alá születnek, és még csak beszélni sem tanulnak meg, mert hogy egy ilyen árnyék, egy shadow személyisége csak az ő életük a valóságnak. Igen. És abszolút ez ilyen nagyon szájbarágos analógia, ez az egész, hogy most akkor eljött a mi időnk, és feljövünk a föld alól, mi ugye a söpredék, akiket arra szántak, hogy a föld alatt ugye másolatként, meg klónként létezzünk, és na most aztán megmutatjuk.
Sőt, én ezt egy kicsit tovább is bonyolítanám, tehát hogy adott esetben ők valami céllal lettek létrehozva, de aztán őket magukra hagyták, mert hogy igen, azt a célt nem tudták beváltani, tehát ők a társadalomnak egy magára hagyott része.
Pontosan.
És még az arányítás,
még az arányítás is. Osztály.
Igen, még egy arányítás is megvan, mert ugye mindenkinek megvan a párja, tehát gyakorlatilag a népesség fele bele legalább ennek az elnyomott rétegnek a része.
Így van, és ez az egész elnyomott réteg, meg ez a klón, ja. Igen, tehát a magára hagyott egyszerű melós ember, akit létrehozott ugye az amerikai társadalom, mert gyorsan akart közlekedni, meg internet kellett neki, meg ki kellett bányászni a nyersanyagot, meg nem tudom, meg le kellett rakni a vasutat, és most, hogy ezek a vasutak le vannak rakva, és már interneten élünk, most ezek az egyszerű munkás emberek, ugye hát munkanélkül a trailer parkjaikban szenvednek, sínylődnek, és hát lázadoznak, például megválasztanak egy valóságsor hőst elnöknek, mert hát tanulatlanok, nem értik a világot, és relevánsnak akarnak mégis látszani, és a nagyon-nagyon hát, egyszerű eszközeikkel, lásd olló.
Kicsit ezt így itt azért óvatosan mennék, mert szerintem abban, hogy Trumpot ez a réteg megválasztotta, abban nem tudatosság volt, hanem manipuláció, ami nem, azt mutatja, pont, hogy ez a réteg mondom, manipulálható. Ami
hát egyébként... Épp ezt mondtam, hogy edukálatlanok, tehát azzal mutatják a relevanciájukat, hogy arra szavaznak, aki a leghangosabb, meg a leginkább
de
olyan,
nem,
mint
nem, én pont nem ezt akarom mondani.
És ezt nem tudatosan nem... teszik. Nem azt mondom, hogy tudatosan teszik, azt mondom, hogy nincs más választásuk.
Mármint úgy érted, hogy a manipulációnak való engedelmeskedés a lázadás.
Így van.
Tehát...
Így van. Hát jó, a lázadás nem jó szó, bocsánat, megfogom még egyszer. Tehát azzal mutatják meg, hogy ők mennyire el vannak nyomva, tudat alatt mutatják meg, nem direkt mutatják meg, hogy arra az ember szavaznak, aki úgy kommunikál, mint ők, aki egy tanulatlan, hangos, destruktív bunkó, de mégis azt mondja, hogy a munkásosztály és baj falat építünk, és majd hú, de amerikai lesz a gazdaság, és blablabla.
Aki tehát, egyébként ugyanúgy egy tanulatlan bunkó, akit valaki pontosan a háttérből irányít.
Pontosan, tehát épp ez a csodálatos az egész filmben, és akkor szerintem itt egy kicsit kikacsinthatunk a filmnek a legvégére, ami szerintem elképesztően érdekes, és én nem is gondoltam volna, hogy ennek több értelmezése van, de hogy a moziban, akikkel néztem,
Az egyikük, András barátunk, azt mond, ő teljesen máshogy értette a végét. Tehát számomra egyértelmű volt, hogy az utolsó jelenete a filmnek az az, hogy az anyja, miután legyőzte a saját Shadow klónját, feljön ugye vissza a felszínre, megmenekül a család, és szépen együtt újra mennek el a gonosztól, ők a jók. De akkor ugye jön egy ilyen epifánia az anyukának, hogy hát ő valójában egy klón, aki átvette a régi énjének a helyét akkor, amikor kislányként ugye elragadta, és hogy valójában az ő eredeti személyisége indította az egész lázadást. Na most, számomra ez teljesen egyértelmű volt, hogy ez így történt, és hogy ő az egyetlen egy ilyen klón, aki végül feljött a felszínre, és akkor megtörtént ez a helycsere. Na, az Andy például ezt úgy értette, hogy csak az ugrott be neki, hogy ez is történhetett volna. És hogy valójában ők olyanok, mint mi. Ők ugyanúgy emberek, és azért mosolygott a kisfiára, mert jaj, de jó, hogy nem ez történt.
Én ez azért nem értek egyet, mert vannak jelek, amik arra utalnak, hogy ő egyedi, ez az egy nő, ez egyedi volt, és nyilván az egyedisége abból fakad, hogy ők kicserélődtek.
Ez logikus, igen, de hogy ugyanakkor meg, tehát annyi más dolgot sem magyaráz meg a film, tehát érted, ki csinálta a klónkísérleteket, mik a nyulak, tehát egy csomó hát, ilyen dolog van benne, ami nem étel. Egyértelmű.
A nyulak az étel. Miért van ott az olló?
Miért nem pusztították el őket?
Én az olló is.
Várjatok. A izét megfejtettétek? A ruhát, persze, a kesztyűt Jacko, és az ollót?
Jacko. A kesztyűt nem, de az ollót az talán, a ruhát azt igen.
Hát a ruha az egyértelműen a Jacko thriller klipből. Nem. És a, hát mert a kis csajnak nem. A pólója is azok thriller
a
mankik, volt.
Azok a kis majmok, azok pirosak voltak.
Ja, bocsánat, igen. De hogy
A piros a ruha ami a kis csajnak a pólóján volt, amiben őt ott hagyta a másik csaj, hogy Amerikán keresztül fogjanak kezet. Ez volt az egész stunt, amit ő létre akart hozni.
De kettő póló volt. Volt egy póló, amit ugye, tehát ez az a Hands Across America promó póló, igen, amiből jött az ötlet, hogy csinálják meg ezt ők is. Igen. Aztán volt a kislányon a thriller póló, amin a Michael Jackson piros ruhában van, mint zombi a klipből.
Na, ez például, és a kesztyű?
Azt nem tudom.
Az Jacko, az egyértelmű.
Az olló viszont az, hogy azzal vágták ki a izét.
Valószínű, igen. Tehát azzal kivágod a másikat a helyéről, és te lépsz a helyébe, vagy valami hasonló hát analógia.
Na jó, de technikailag honnan származik maga az olló? Tehát honnan volt 3 milliárd ollójuk?
Honnan volt ennyi ruha? Miért pont azok a párok jöttek össze azokkal a párokkal, akik kint is? Honnan tudták, hogy hol élnek?
Ez a mystery, amit nem fednek föl. Tehát voltak azok a flashback jelenetek, amikor mutatták, hogy ők hogy éltek ott lenni. És gyakorlatilag egyezőben tükrözték a felszínen történő dolgokat, hogy amikor de a felszínen hogyan? Ugye a céllövöldében lő az apuka, ezt akkor a föld alatt így... Ezt hogy?
Ezt úgy magyarázták meg, hogy amikor ezt a nő azon a fura hangján, ahogy mondta, elmesélte, hogy akik létrehozták a klónokat, azok létre tudták hozni teljesen azonos biológiai entitást, viszont a lelket nem tudták neki megadni, az közös maradt a két klónon belül, és a felszínen lévő volt a domináns. Így az alsóval volt egy lélekkapcsolat, ezért az alsó mindig utánozta azt, amit a felső csinált. Tehát amit a klónja csinált, ez folyamatosan utánozta, azért mert a lelkük közös volt, csak a felső volt a domináns. Tehát ezért is hagyták magukra az egész kísérletet, mert elkezdték klónozni az embereket, de rájöttek, hogy ezzel nem teremtenek új embereket, csak ugyanannak a léleknek teremtenek egy második testet, és abban a testben nem...
miért nem pusztították el őket?
Hát mert nem akartak ennyi embert kiirtani.
És közben egyébként nekem beugrott valami, ami bennem egy picit eldönti ezt a kérdést, hogy valójában ki is volt az anya. Megvan az jelenet, amikor a felszínen vannak, és kigyullad egy autó. És ugye azzal ölik meg a klón kisgyereket, hogy ugye tükrözi a mozgását a másik kisgyereknek, és gyakorlatilag beletolat a tűzbe, és elégeti magát. Igen. És amikor ez történik, akkor az elvileg jó anya sír. mert valószínűleg megérezte, hogy az az ő fajtája, aki most meghal, hiszen ő is Shadow.
Ez is nagyon meta, mert az nem lehetett az ő gyereke.
Igen.
Hát nem, de hogy ugyanott születtek, ugye? Tehát mind a ketten a föld alatt nőttek föl.
Jó, de
hát
lehet, közben egy csomót megkiirtottak, tehát...
Ez a kisgyerek hátrafele megy, és a másik is hátrafele megy, ez meg nálunk nem ezzel a lélek kapcsolattal jött le, hanem hogy a gyerekek ebbe a korban még utánozzák a másikat, és ez a kisrác mindig utánozta a másik kisrácot,
igen.
És ezáltal elkezdte utánozni őt is, tehát tök érdekes egyébként, hogy 600 millió féleképpen letértem az ilyen dolgokat.
Na és ilyen egy jó film, basszus, ja. Hogy az összes magyarázat, amit szülünk rá, sokkal szarabb, mint amit nem tudsz. Tehát mennyivel királyabb volt nem tudni, mint most itt magyarázgatni.
De azért tegyük hozzá, hogy szerintem egy nagyon jó egyensúlyt talált meg, mert én azokat a filmeket, amiben nem próbálnak megmagyarázni semmit, hanem úgy hagyják, hogy azt gondolja, amit akarsz. Tehát így igazából, ha én rosszul éreztem volna magam, hogyha nincs ott a végén az a kb. Magyarázat, hogy honnan vannak a klónok, de éppen annyi nyitott dolgot hagyott benne, hogy így még lehessen rajta agyalni. Tehát ez egy nagyon kényes egyensúly.
Így van, és ez az, amit 10-ből 8 vagy 9 film nem talál meg, és ezt a filmet is elképesztően könnyű lett volna elrontani azzal, hogyha a végén még van 5 perc a filmben, amikor mondjuk benyitnak egy ajtón, és ott ül valami ilyen gonosz öltönyös ember, aki elmondja, hogy ha-ha-ha-ha, hát ez volt a terv, és de az valami rettenetes lett volna. És egy csomó film pont ezt csinálja, hogy van egy mystery, amit szépen így visz, és a végén így tárgyilagosan elmagyarázza neked, hogy amikor azt láttad, hogy az azért volt, hogy nem. Tehát ezt nem kell megcsinálni mindig. Tehát ezt meg kell csinálni egy, mit tudom én, egy Social Networkben, vagy valami olyan filmben, ami konkrétan a valóságról szól. De basszus, azért ez egy misztikus thriller horror, tehát hogy itt ez tökéletesen volt kitalálva.
Ez többek között azért van, mert a tesztközönség azt mondja, hogy hát én ezt most nem értem, és akkor ezért belevágnak még egy ilyet, vagy újra kurtítják a filmet. De szerintem ez kifejezetten úgy készült, hogy nem nézői megvárás vagy elvárásunknak akar megfelelni, hanem kizárólag alkotói folyamatokat mérlegel, és az alapján nem ugrik bele ebbe, mindig happy end legyen csapdába.
Nekem a legtöbb zombi filmmel egyébként ez a problémám, mert kétfélét láttam egyik. Az egyik az, amelyik egyáltalán nem próbálja megmagyarázni notóriusan, hogy honnan jönnek a zombik. A másik meg próbál valami nagyon-nagyon reális megoldást adni rá, tehát tegyük párba az egészet, ott vannak a izék, a Resident Evil filmek, ahol azt mondják, hogy volt valami szépségformula, ami arra volt hivatott, hogy megújítsa a sejteket, és ez rosszul sült el, és ezért megújította a halott sejteket is, meg mit tudom én. A másik meg például a Walking Dead, ahol meg nem tudunk lószar se, csak az, hogy egyszer csak elkezdenek fölkelni azok, akik meghaltak.
De ugyanez a Quiet Place is egyébként. Ott is igazából úgy kezdünk, hogy már suttognak, mert vannak ezek a lények, és pont. Tehát, hogy már nem kérdés, hogy ennek a jelenségnek vége lesz-e, hogy most itt vannak közöttünk a lények, amik minden hangra megölnek, hanem ez a mi életünk, és kész.
De ott például van egy kínzó és kellemetlen dolog, ami engem a Quiet Place óta nagyon idegesít, hogy miért kellett ehhez nem tudom hány évnek eltelnie, hogy valaki rájöjjön, hogy egy kicsit magasabb frekvenciás hanggal föl lehet robbantani a fejét ezeknek. Nem hiszem el, hogy ez nem derült ki korábban.
Valószínűleg kiderült, csak hogy mivel az emberek nem tudnak emberi módon kommunikálni egymással, ezért nem tudtak róla, hogy más is rájött.
Hát elszigetelt helyeken kinyírtak egyet, kettőt, és kész.
Szerintem igen.
És nem tudtak offenzívát felállítani, mert... Hát jó, mondjuk hát ebből hogyan? A szempontból a Quiet Place még mindig jó film, mert lehet rajta így agyalni. Meg lehet magyarázni egy-két ilyen dolgot.
Ez ugyanaz, mint a jelek, vagy a világok harca, amikor a világok harcánál kiderül, hogy hát baktériumok vannak a Földön, és azok nincsenek jó hatással az űrlényekre, a jelekbe pedig hódítsunk meg egy világot, aminek a 80% a víz, jaj, basszus, ez csíp,
De egyébként ez szerintem folyamatosan ismétlem magam, ezt is szerintem pár éve mondtam a podcastben, hogy talán a jelek az a film, amit így a leginkább ilyen, nem guilty pleasure, mert nem tudom, egyszerűen annyira szeretem azt a filmet valamiért, pedig amúgy olyan nevetséges.
Én megmondom neked, miért szereted. Azért, mert az egy suspense movie. Az nem arról igen. szól, hogy most konkrétan miért jönnek az idegenek, hanem átélni percről percre, napról napra azt, ahogy közelednek felét, hogy igen. egyre többet látsz a hírekben, egyre több dolog igen. romlik el, már láttál egyet a szomszédnál, megpróbálunk elmenni.
De csak
elmenni.
A térde kilógott a kukoricásból, igen, és tehát, hogy jaj, mi van,
hogy valaki igen. volt itt éjszaka, hallottuk a hangját, és hogy tehát ez a folyamatos feszültség emelés, hogy úristen, és akkor bum, a végén robban a kell, bejön a lakásba, és akkor ott van. Tehát most is égnek áll a szőr a hátamon, amikor ezt igen. végig gondolom, hogy ez a folyamatos feszültségnövelés. Nagyon, nagyon idegesítő, bizonyos embereket nagyon idegesít, de nagyon lehet élvezni.
Hát egyébként az
plusz van egy háttérsztoria, ugye? Ami igazából a hit elvesztésről és a hit újra visszaszerzéséről hát, szól.
Az Mel Gibsonnak a kattanása, igen, de hogy az gyakorlatilag...
De ez maga az egész film a hitről szól. Tehát a signs, a jelek az arra is utal, hogy meglátod a jeleket.
Oh,
abba, hogy visszanyerd a hitedet. Ez egy ilyen nagyon meta dolog, pont most csináltál aki erről egyébként egy videót, hogy a jeleknek amúgy ez az értelme. Nem feltétlenül
hát mondjuk Mel Gibsonnal én meg sem lepődöm ezeken a dolgokon. Na de bár, ez ugyanúgy a Kovács Ákos meg a Bibliából írja a dalszövegeit.
Jó, hát a Biblia az igazából...
Semmi közegé Mel Gibsonnak a jelekhez, azon kívül szerepelt benne. Az egy tipikus Shyamalan movie.
De hát azért jó. Nem mond már, Mel Gibsonnak mindig köze van ahhoz, amiben szerepel.
Igen, különben megüti azt, aki nem írja bele az ötletét. Jó, nem. Tehát ez a Biblia, ez meg olyan dolog, erről is még azt hiszem a Mother kapcsán beszélgethettünk kb. 2 évvel ezelőtt, hogy ez egy olyan termékeny talaj, tehát hogy az egy annyira, most hittől meg mindentől független, ez egy annyira hatékonyan összeválogatott ilyen analógia, meg tanmese gyűjtemény, hogy igazából a világ összes metaforáját rá tudod képzelni, és beleültetni egy mai közegbe.
Tele van szóval, rettenetes horror sztorikkal amúgy.
Horror, pornó és emberi gyarlóság, igen. Magyarul minden film ever, tehát, hogy nagyon sok bibliai történetet lehet írni elég hatékonyan.
Időközben engem tökre idegesít az, amikor egy mélyen vallásos ember azt mondja, hogy ne nézzél horrorfilmet, ne nézzél pornófilmet, olvassál inkább bibliát, és hát jó, akkor abban van ugyanaz, csak máshogy.
Mindenképpen beszélnünk kell Lupita Nyong'óról és az ő színészi játékáról, mert ó, atya, úristen az a nő. Tehát, hogy nagyon ritkán látni egy ennyire komplex és ennyire kettős szerepet ennyire konzisztensen tökéletesen eljátszani bárkitől. Tehát ugye hát el kell játszani önmagát és a klónját is. Úgyhogy gyakorlatilag ez a két karakter végül is a fő szálnak a fő narrátora és átélője is. Tehát az a nappal is jelenet, amikor a saját klónjának könyörög az életéért, meg ahogy így megértegeti az összefüggéseket, meg amikor a végén megküzd saját magával, és hogy ami a legdurvább, hogy ez tényleg két karakter, tehát nem csak azért, mert más volt a haja, meg máshogy beszélt, hanem hogy az összes arcmimika, az összes a testbeszéd, a minden egy teljesen másik színész is játszotta volna, és elhittem volna. Tehát, hogy ez az igazi színészkedés, hogy gyakorlatilag egy azon jelenetben két tökéletesen különböző karaktert úgy játszott el, hogy félelmetes volt.
És ez csak is kizárólag ezzel a két karakterrel működött, mert a klónok közül csak az ő párja volt, vagy ők Y-nek nevezték, a magyar fordításba Y-nek nevezték, nem tudom, Twinnek hívták az OV-ba, de hogy ő volt egyedül, aki tudatos. Mindenki, az összes többi csak hörgött, meg volt néhány ilyen érdekesebb testmozdulata, vagy valami.
Van a Bechdel Test nevű dolog, ami a svéd filmintézetnek a találmánya, gyakorlatilag három dolgot állít egy forgatókönyvvel szemben. Az egyik, aminek meg kell felelni egy forgatókönyvnek, hogy van benne legalább 2 női karakter. Ezen azért sok film átmegy. A második az, hogy ezek beszélgetnek egymással, a harmadik pedig az, hogy ezt nem egy férfivel kapcsolatban, vagy egy férfi miatt teszik. Na most ez 3 nagyon egyszerű szabálynak tűnik, de hogy szerintem 10-ből 8 hollywoodi film elhasal rajta, és ez nagyon ijesztő. És ennek annak kapcsán néztem utána legutóbb, hogy újra néztem 3. alkalommal nemrég a Blade Runner 2049-et,
És hogy az a film, az nem hogy elbukik ezen a teszten, de hogy egy olyan hasraesés produkál, hogy az már komikus, és ez nagyon vicces, hogy harmadik nézésre jöttem rá, hogy ugye a Blade Runner 2049-ben gyakorlatilag kettő említése méltó női karakter van, Love és Joy. Most abban nem menjünk bele, hogy ez mennyire szájbarágos analógia, hogy a végén Love megöli Joyt, de ez most mindegy. Viszont egyetlen egy darab közös jelenete van ennek a két karakternek, ugye az egyikük egy hologram, és konkrétan ebben az egy jelenetben 20 másodpercig interaktálnak, amiben Ryan Goslingon veszekednek. És ez egy 3 órás film. Fantasztikus. Na jó, mindegy, ez csak ilyen érdekességként
beszúrtam. Most na, de az egyébként...
viszont ezen a teszten nagyon remekül átmegy, hiszen ha belegondoltok, ez az a film, ahol van egy kompetens, erős főszereplőnk, és annak egy nagyon butácska párja, aki viszont vizuálisan meg attraktív az ellenkező nemnek, és hogy ez úgy történik, hogy a nő az erős karakter, és a férfi benne a kellék. És ez tök menő.
Tehát, hogy én nagyon bírtam apuka... a hapsit egyébként.
Persze én is, de ért ugyanúgy, ahogy bírod a buta jócsajt is egy filmben, hogyha elég butácska ahhoz, hogy neves rajta, de hogy valójában társadalmilag tök fontos lenne, hogy ez nem mindig a nő legyen a butácska. Tehát azért valljuk be, hogy akármilyen vicces, meg akármilyen kis comic relief karakter volt az apuka, azért ő nagyon buta volt, és nagyon ostoba dolgokat csinált folyamatosan, és nem igazán volt sem nagy segítség, sem különösebben vitte előre a sztorit. És hogy ez így tök jó volt szerintem, hogy volt benne egy comic relief karakter, aki egy nagy erős férfi, aki valójában egy senki volt, lássuk be. Ugyanúgy, ahogy az üres női karakterek senkik szoktak lenni a filmekben.
De én ezt erősnek érzem a senkit. Nem volt egy erős jellem, de ettől még megölte a saját klónját.
Oké, tehát a fizikai erejét megmutatta, mert egy nagy darab férfi. Ugyanúgy, ahogy a nők általában miközben küzdenek, majd aztán nyilván meghalnak, vagy megmenti őket egy férfi, közben látod a melleiket.
Figyelj, ez ugyanez. Támogatóként lépett fel a feleségével, megpróbálta megnyugtatni, mondta neki, hogy ne aggódjon, biztos, hogy amit gondol, az nem. Kiment, megpróbálta megvédeni a családját először anélkül, hogy nem kell rendőr, majd én elzavarom. Jó, nem sikerült elzavarni, ijesztőek, akkor mégis hívjuk a rendőröket. Tudom, volt benne önreflexió, meg bravádó, tehát tudott macsóskodni, de közben mert volt érzékeny oldala is. Szerintem nem volt annyira eset. Inkább egy nem erős férfi karakter, de semmiképp nem mondanám semmilyennek.
Jó, akkor hívjuk nem erős férfi karakternek, ami szintén egy tök nagy fejlődés Hollywoodban, hogy egy olyan filmben, ami jelenleg a világ egyik legsikeresebb filmje, és nem tudom, 70 millió néző fölött tart egy hét után, hogy így beleraktak egy ilyen karaktert, és ez így teljesen működik, és oké, és hogy ez miért ritka, és miért kell ezt észrevenni, hát, hogy figyelj, hoppá, milyen ritka egy film, ahol a nő az erősebb.
Láthatsz egyébként ilyeneket, hogyha hajlandó egy Adam Sandler pukizós, fosós, fingós filmeket nézni, mert ott vannak esendő férfi karakterek.
Ezt a mondatot most nem hallottam, és légy szíves, ne mondj ilyeneket.
De pedig abban nagyon-nagyon jól azonosulható férfi karakterek vannak, akikkel, főleg a főszereplők, akiknek általában van valamilyen olyan defektjük, amivel tudsz azonosulni, és valahol tulajdonképpen senki nem hal meg, és senkivel nem történik katasztrofális dolog, de mindegyiknek van egy hibája, amelyikkel valamelyik a sok közül tudsz azonosulni, és esendőek. Nem Tom Cruise-ok, akinek az esendősége az, hogy túlságosan sokat gondol magáról, meg neki kell a világot megmentenie.
Várj, én nem azt mondtam, hogy kevés esendő férfi karakter van Hollywoodban, azt mondtam, hogy kevés olyan dinamikájú forgatókönyv van bárhol, ahol van egy erős nő, és mellette egy buta férfi. Mert ilyen kurva kevés van, és szerintem tök jól működött.
Az érkezés?
Hát Jeremy Renner nem volt buta, ő csak szürke volt.
Ő volt az, aki durbele akarta megoldani a dolgokat, de motiválható volt.
Nem. Jeremy Renner nem. A Forrest Whitaker karaktere volt ott a tuskó. Az admirális, vagy nem tudom, ilyen
tábornok. De Jeremy Renner nem volt irányító karakter, nem volt egy irányító férfi
nem,
karakter.
Nem, de hát ő volt a párja az Amy Adamsnek, érted? Ugyanígy. Tehát, hogy a példa ilyen szempontból jó.
Hát végül csak egy is. Példát akartam, nem azt akartam bebizonyítani, hogy de egy csomó ilyen film van, csak hogy azért így hirtelen tudtam felidézni egy másikat, ami jó, általában, hogyha olyan filmet nézel, amiben erős női karakter van, amellett nem fér el egy erős férfi karakter. Tehát egy erős női karakteres példa, jó, Wonder Woman.
Fú, de gyűlöltem azt a szart. És pont azért, mert Marvel. Abban... Nem láttam még, nem is akarok róla most beszélni, majd talán máskor, de hogy a Wonder Woman pont az egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy hogyan ne csinálj nőkről filmet, tehát az annyira feminista és annyira erős volt az a női karakter, hogy elfelejtettek filmet írni köré.
Jó, és, igen, mondjuk igen, a Wonder Woman ebből a szempontból tényleg erős női karakter, de az pont nem jó példa, mert tök szexista. Tehát pont az a nőiességére volt kihegyezve. Itt az Azban például abszolút nem volt a kiemelve a főszereplő karakternek a nőiessége. Nem is volt egy olyan kimondottan nőies nő.
Így van, és pont ott tűnt fel nekem először ez a dolog, amikor ugye a nő már full pánikba volt, meg ugye az első éjszaka lefekvéshez készülöttek, és a ostoba macsó férje meg már sexy time-ra készülődött, majd beterpesztett az ágyra, hogy akkor ülj, gyere, bébézé, és a csaj meg ilyen full emocionálisan, a könnyeivel küzdött, a csaj meg ez a és lehetett rajta látni, ez a, na jó, akkor meg kell vigasztalni, ma se dugunk. Tehát, hogy ez annyira tetszett, hogy végre volt egy ilyen dinamika, hogy ez így pont fordítva volt. Na mindegy. Most nem akartam túltolni ezt a feminista dolgot, vagy ilyesmit, csak hogy nekem ez tetszett.
Ja, elképzelem azt a jelenetet, ahol fordítva van, és a nő akar, mint az állat szexelni, és a hapsi sír az ágy végében, és hirtelen egy Woody Allen film jut eszembe. Igen. És a nőnek kell megvigasztalni a hapsit, aki ki akarja vetni magát az ablakon, mert ő egy szardarab.
Én egy sor eljeig megemlékeznék arról is egyébként, hogy, és ezt próbálom úgy körülírni, hogy a rasszizmus mindenféle látszatát is elkerüljem, hogy végre olyan filmek készülnek fekete színészekkel és fekete alkotókkal, amikről igazából egyáltalán nem virít az, hogy feketéknek szól, vagy ilyen tipikus fekete film, főleg vígjátékokat csináltak nekik, úgyhogy így az ember nézi ilyen feketék fehéren, meg ilyen típusú vígjátékokat, ott mindig ezek a hangos, mindig dzsangáznak, mindig van egy börtöntöltelékek, mindig az utcán bandáznak, meg olyan dolgokat csinálnak, ami tök gáz, és közben itt vannak ezek a filmek, mint a Moonlight, az If Beale Street Could Talk, a Get Out, ami szatirikusan megy neki ennek a témának, azt hozzátenném, vagy az Us. Iszonyatosan jól van fényképezve, iszonyatosan profi és modern az egész, és nem üvölt róla az, hogy itt vannak a fekete színészek, és most végre szerepet kapnak, és hogy most akkor bemutatják a világnak, hogy kik, hanem egyszerűen letesznek egy tök értékes filmművészeti alkotás az asztalra, és csak az a fontos.
És tegyük hozzá, hogy a magyar forgalmazók ebben nem járnak túl élen, hogy ezek elhozzák hozzánk, mert hogyha valami be is jön a moziba, akkor az általában valami vicces fekete film, valami vígjáték, és a tévében is főként ezek jelennek meg, tehát például a Beale Street Could Talk az miért nem jött Magyarországra, vagy miért nem jött Magyarországra a Night School, ami tegyük hozzá, az is egy vicces film, de az igazából az iskolázatlanságnak a témáját pedzegeti egy kicsit. Hála Istennek például a számolás joga az jött. Az például egy jó példa volt erre. De annak nagyon komoly társadalmi ilyen visszatekintés érzése van. Ugyanúgy, ahogy például a Green Booknak is. És ezek nem kimondottan fekete filmek, ez inkább ez a fehérek csinálnak egy filmet arról, hogy mennyire rosszul bántak a feketékkel. Ez a Green Book is ez.
Ezt a kritikát nagyon sokat megkapta a Green Book is, de nem tudom, én valahogy, én rohadtul azt láttam benne, hogy oké, ezt most kimondani, hogy feel good film volt, de hogy én jól éreztem utána magamat tőle, és embernek éreztem magamat, mert éreztem azt, hogy mi ebben a rossz, és hogy végül két ember megértheti egymást akkor is, hogyha eddig nem beszélgettek egymással, és végre megértik egymást, vagy megismerik egymást, és így barát, barátság fűződhet de, közöttük. De Tomi, másrészt meg Viggo Mortensen kibaszott jó volt
Tomi,
a film.
Akkor sincs benne az a, az a fajta, ez olyan, mint valami íz. Tehát nincs benne az az íz, amit csak egy olyan filmben van benne, amit feketék csinálnak feketékről. És egy picit például ez az íz, ez ott volt például a Black Pantherben. Egy picit.
Abban nem kicsit volt benne szerintem.
Tehát hogy ott lehetett érezni ezt a dolgot, és hogy olyan komoly film, mint például az Us vagy a Get Out, az ritka, ahol érezni ezt az ízt, és nem egy komikumról van szó, egy viccfilmről, ami mit tudom én, egy Keenan Ivory Wayans, amiket csinált többnyire. Tehát, hogy egy komoly mondani való van mögötte, és tényleg nem egy poém, nem egy vígjáték.
És egyébként én attól féltem, amikor még nem tudtam semmit az Us-ról, de láttam az első, mint én 10 perc után, na ez valószínűleg erről fog szólni, hogy én nagyon féltem, hogy arra hegyezik ki, hogy nem egy társadalomkritika lesz, hanem egy miért utálja a társadalom a feketéket film lesz. Mert nagyon könnyű lett volna azzá tenni, de hát Istennek nem a rasszokról, meg nem az ilyen jellegű különbségekről volt szó, hanem abszolút egy teljesen általános értéket dobott be, és hogy nagyon könnyen mehetett volna Jordan Peele arra, hogy csináljon egy ilyen klasszikus, a rasszizmus rossz filmet, ami amúgy pont a Green Book, és egy picit beszélünk a Green Bookról, szerintem egy picit kalandozzunk el, mert ugye az Oscaron megválasztották legjobb filmnek, ugye múltkor még csak akkor beszéltünk róla, hogy amikor ugye eljelölték. És ugye hát nagyon-nagyon, tehát a legtöbb kritikus meg nagyon-nagyon sok film esztéta kikérte magának, hogy hát a Green Book az egy nagyon középszerű film, és hogy mennyire ostoba, bugyuta, gyermek ilyen egyszerű forgatókönyve van, amivel egyébként technikailag egyet tudok érteni, ettől függetlenül szerintem nem az a baja a Green Booknak, hogy rossz lenne, vagy nem lenne elég fifikás, nem tudom. Szerintem a Green Booknak a baja az, hogy a témája miatt óriási nagy hype-ot kapott, és hogy ennek nem kéne így lennie, mert hogy a hype-hoz nem tudott felérni, tehát hogy ennek a filmnek semmilyen bűne nincsen, az az egyetlen egy bűne, hogy csak egy jó film.
Vagy az, hogy többet vártak tőle, mint ami.
De mindenki sokkal többet várt tőle, és amúgy én is, tehát hogy az alapján, hogy olvastam róla, hogy jaj, hát ez olyan jó kis feel good, mint az életre valók, és hogy jaj, micsoda fantasztikus film. Nem, ez nem egy fantasztikus film, ez egy tök kellemes, jól megszerkesztett, jól eljátszott, baromi egyszerű film, az elfogadásról, meg arról, hogy hallgass meg mindenkit, és legyél jó fej. Ez ennyi, ez egy kétórás társadalmi szélú hirdetés, semmi extra, Viggo Mortensen játszik benne egy nagyot, minden rendben volt azzal a filmmel, de hogy mit keresett az Oscaron? Nekem ez az egy bajom van vele, hogy egy ilyen filmet nem dobsz be a nagyfiúk közé, mert nem oda való, és valamiért ott tart most a világ, hogy annyira bizonygatni akarja mindenki, hogy mennyire érzékeny, meg mennyire túl van már a mindenféle fóbiáján, hogy ezeket hype-oljuk föl, hogy hú, hát arról szól, hogy a feketék is emberek, hú, hát akkor ez biztos valami óriás. Nem! Ez csak úgy simán arról szól, és kész. Nem kell emiatt. Ez ugyanaz, mint a South Parkban volt az a rész, amikor kiderül az iskolai orvosról, milyen nővér, mindegy, hogy van, hogy többet ikerszarkormája van, hogy egy a halott ikerdestvére kinőtt a fején, és akkor rendeznek neki ilyen többet ikerszarkóma világnapot, meg így mutogatják a városban, hogy nézzétek, milyen nagy daganat van a fején, hát értsétek már meg szolidarítsatok, és akkor ilyen szolidaritás fesztivált csinálnak a testi hibájának. És hogy így ez ugyanez a tévedés, hogy basszus, nem attól leszünk empatikusak, hogy ordibáljuk az empátiánkat a mások szemébe. Tehát most kicsit itt tart szerintem az Oscar, meg az egész ilyen nagy PC felső filmvilág, hogy még ordítani akarja, hogy ő mennyire elfogadó, és akkor ilyen hamis kötelességtudatból legjobb filmnek választ egy baromi egyszerű filmet, csak azért, mert a fekete-fehér dinamikáról szól. Miért?
Ki akarok javítani, de nem a világ tart itt, hanem az akadémia. Az akadémia az ilyen idős, magam, konzervatív, fehér férfiakból.
Igen, áll. Igen. Ezért mondtam azt, hogy ez az úgynevezett felsőbb réteg a filmvilágban, tehát ezek a pont az akadémia, meg általában ezek az ilyen Hát a, mondjuk ki a döntéshozók, meg a pénzemberek, meg ez ugyanaz a probléma szerintem, mint a tech világban, hogy a shareholdereknek fejlesztünk terméket, és nem a végfelhasználóknak. Itt is az történik, hogy az akadémiának gyártunk filmeket, vagy én nem tudom. Tehát szükség nem volt arra, hogy 27-ére is elmondja egy fehér és egy fekete színész, hogy ne legyél rasszista. Tehát ennek a filmnek nem volt ordító létjogosultsága, vagy szükség rá szerintem. Tehát, hogy azért tehát az, akinek szüksége van erre az üzenetre 2019-ben, tehát az az ember, akit újdonságként ér 2019-ben az az üzenet, hogy a feketék nem rosszak azért, mert feketék, az nem ebből a filmből fog megváltozni, az nem innen fogja ezt internalizálni. Tehát valahogy nem értem ennek a filmnek a szerepét a világban.
És mivel, hogyha ezek az emberek az akadémián egy kicsit okosabbak, mint mi, és azért választanak meg egy ilyen filmet győztesnek, hogy beszéljünk róla, mert egyébként meg se említenénk.
Ez egy nagyon szép, nemes, naív gondolat, és szeretném, hogy igazad legyen, de szerintem nem erről van szó. Sajnos egy picit itt is cinikus kell legyek, és azt kell mondjam, hogy jelenleg ebben van pénz. Jelenleg mondok abban egy van mozi egy eladás, meg abban is van forgalmazók részéről bevétel, hogy érzékenyítünk ilyen klisés témákban, és nem merjük bevállalni a valós problémákról szóló filmeket. Tehát nem tudom, láttál-e hollywoodi filmben, nagy hollywoodi filmben mondjuk az illegális migrációról, vagy a nem tudom, világgazdaságnak a reménytelenségéről, vagy a klímaváltozásról filmeket. Tehát ezekről valahogy nem csinálunk filmet, mert ezek még nem menő témák. Most még mindig rasszizmus van, mert az biztonságos, mert azt már megcsinálták 15-en, úgyhogy 16-at megmerünk választani a legjobb filmnek, mert az most megy.
Mondok egy másik aspektusát is ennek a sztorinak, hogy én szerintem ez a sztori nem arról szól, hogy a feketékkel milyen csúnyán bántak abba az időbe, és hogy egyébként volt egy csávó, aki a poharat a szemetesbe tette, és ezzel mutatták azt, hogy ő utálja a négereket, és hirtelen a film végére puszipajtások lesznek. Ez a film szerintem konkrétan ennek a két embernek állít emléket, és az ő barátságuknak, ami a életük végéig tartott, és így kezdődött. Konkrétan a filmben a családját, akik játsszák, ő konkrétan az ő leszármazottai annak a fickónak, mindenféle unokatestvérek, nagybácsik, stb. És a forgatókönyvet is együtt írták. Szerintem a Peter Farrellinek is ez volt az úgymond álomprojektje, hogy erről a két emberről és az ő barátságokról filmet forgasson. Az, hogy az akadémia ezt most milyen módszerekre, vagy tehát milyen rasszizmust elítélő, divatos, trendi, Black Lives Matter és hasonló mozgalmi dolgokra húzza föl, az már az ő saját, hogy is mondják ezt, szerecsen mosdatása. Tehát, hogy ezt saját maguknak csinálják, hogy próbálják magukat így kihipózni ebből a túl fehér szerepből, és ezért most elkezdték adagolni a fekete filmeket, hogy ők is, tehát ezek az emberek is, ezek az alkotók is teret kapjanak, csak ez így most egy hirtelen nagy adag, és az ilyen filmek is előtérbe kerülnek, amik mondjuk alapvetően nem feltétlen erről szólnak.
Gyakorlatilag ugyanezt mondtam én is, tehát én nem a filmkészítőknek a szándékát kritizáltam, hanem azt, hogy miért ezt kell legjobb filmig eltolni, amikor egész egyszerűen csak
nem volt más idén, majd jövőre az Ascian.
Ja. Akkor hadd dobjak már ide még valamit, most távolodjunk el az Oscartól, de maradjunk még egy kicsit ennél a témánál, mert a legutóbbi adásunkkor ott az Oscar idején még nem volt ez kifutva, de most már kifutott. Mit szóltok ahhoz, hogy a True Detective-ből megint csináltak egy jó évadot, de most egy fekete és egy fehér rendőr nyomoz, nem pedig két fehér.
Ráadásul a fekete rendőr az pont a Green Book-nak a főszereplője, ugye?
Igen, Ali.
Ali.
Mahershala.
Igen. Nézd, én True Detective-ből nem vagyok túl okos, mert hogy az első évadból láttam három részt, azt is a McConaughey miatt, és annyira untam, hogy abba hagytam.
Komolyan, mindenki azt mondja, hogy hiba volt.
Rettenetesen untam, de biztos vagyok benne, hogy jó, mert láttam.
Borzasztóan lassú az összes.
Igen,
az összes True Detective lassú.
Évekkel ezelőtt próbálkoztam vele, valószínűleg nem voltam ráhangolódva, biztos egyszer be fogom fejezni, de hogy éppen ezért nem tudok róla nagyon nyilatkozni. De arról meg nem gondolok semmit, hogy egy sorozatban feketék és fehérek játszanak, tehát hogy nem tudom. És ez ki van emelve benne? Vagy...
Hát elég komolyan megvan az, hogy a kapcsolatuk egy kicsit a fehér meg a fekete rendőrnek a kapcsolata néha elmegy arra, hogy a ilyen inverse rasszizmusban, hogy a fekete basztatja azzal a fehéret, hogy na, azzal már megint jössz a fehér felsőbb rendűségeddel meg, hogy már megint lenézed a feketéket, és ő tetszeleg abban a helyzetben, hogy ő kb. Felülemelkedik ezen, és azt mondja, hogy nem, engem nem taposhatsz el. Közben nem is akarja eltaposni senki, hanem már ez a paranoiás
igen, ez a paranoid inverse rasszizmus.
Ti fehér kutyák, ti utáltok minket, típusú dolog van benne, hogy csak az most biztos azért vagyok. Mondtad, mert fekete vagyok. Igen. Hát ilyenek tudom, vannak benne.
Nem láttam, de hogyha azt mondjátok, hogy erről szól, akkor már nincs is kedvem hozzá, mert engem ez tökre irítál. Ha csak nincs mögötte valami mondani való, ami miatt ez indokolt, és hogy ez mutat valamerre, azt mondom, oké. Okay.
Nem, Csabi, nem erről szól, ez csak egy aspektus ennek az egésznek egy része, tehát annak a két főszereplő karakter dinamikájának egy része. Az, hogy miről szól a True Detective harmadik évada, azt akkor tudod meg, hogyha végignézed, és egyébként egy eléggé erős sztori. De nagyon lassú. Tehát ez is nagyon lassú. És megnézheted egyébként anélkül, hogy láttad volna az első évadot. Ugyan van egyszer egy utalás az első évadra benne, de igazából lényegtelen.
Ezt mindenképp el fogom megkezdeni, csak most ilyen megint ilyen sorozat bulimiában vagyok, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, de hogy kitaláltam.
Megnézed, aztán kihányja az agyad?
De igen, és annyi jó sorozatot ajánlanak mostanában emberek, és már érzem, hogy most át fogunk menni a sorozatok felé, hogy most fölrakta a Netflix a How I Met Your Mother-t, és basszus, nagyon sokáig ellenálltam, de hogy én nagyon szerettem azt a sorozatot, úgyhogy nem tudtam sokáig ellenállni, és újra nézem éppen a How I Met Your Mother-t, most már a 6. évadban tartok. Hát gyerekek, imádom. Tehát, hogy ez a sorozat annyira jól öregedett, és annyira visszaértem egy rég elfeledett komfortos helyre, így tedék közé, hogy
nekem az mindig egy nagyon komfortos hely volt. Nekem ők nekem is ők a jó barátaim, egyébként nem a rosszik.
Jó barátokhoz nekem semmi kapcsolódásom nincs, én sose... Tehát én már kicsi vagyok ahhoz, hogy jó barátok legyen a jó barátokon.
De én például nem vagyok, de nekem se jött be. Tehát igazából nem tudtam hozzá igazán kötődni, viszont a How I Met Your Mother-t már akkor olyan idősen kezdtem el nézni, hogy tudtam vele azonosulni.
Na ez tök érdekes, hogy én meg nem. Tehát ugye 2005-ben indult a sorozat, akkor én 16 éves voltam. Na most akkor azokról a témákról, amikről szól, tehát hogy párkapcsolat, szerelem, házasság, karrier, halvány fingom nem volt. Tehát nyilván mindenki azt hiszi 16 évesen, hogy van, de nem volt.
Hát Ted Mosbynak se volt.
Ted Mosbynak se volt sokáig, de nagyon érdekes, hogy nekem úgy maradt meg, így, tehát ugye mire befejeződött a sorozat, addigra már 20 pár éves voltam, de addigra már úgy kapizsgáltam, hogy itt miről is van szó, de hogy ugye mindenkinek egy hogy van meg az egész, hogy hát, hogy a Ted az egy ilyen hisztis picsa, és hogy össze-vissza kavarja az érzelmi életét, és jaj, Ted egy idióta. És most így lassan 30 éves fejjel újra nézem az egészet, és annyira nem is. Tehát, hogy Ted igazából nagyon sok olyan döntést hoz, aminek tök sok értelme van valójában. Tehát, hogyha ha nem 16, hanem több éves fejjel sokkal több rutinnal vizsgálod, Ted igazából nyilván egy csomószor idióta, tehát csinál hülyeségeket, de alapvetően nem egy lesajnálni való romantikus szerencsétlen, hanem te egy tök őszinte csávó, meg ő tök jót akar.
Ne felejtsd el, hogy hogy a jelenlegi élethelyzetedben sokkal könnyebben azonosulsz Teddel, mint mondjuk évekkel ezelőtt.
Igen, és amúgy ami a zsenialitása a sorozatnak, hogy úgy van megírva az öt fő karakter, hogy egy pontján az életednek igazából mind az öttel tudsz azonosulni. Igen, és érdekes, hogy amikor én ezt a sorozatot elkezdtem, ugye 16 évesen, nem, tehát amikor ezt aktívan néztem, akkor 18-9 voltam, és akkor voltam életem első párkapcsolatában, és akkor, ahogy én ezt néztem, pontosabban néztük, nekem teljesen a napnál is világosabb volt, hogy jaj, hát én egy ilyen kis marsal vagyok, egy ilyen kis párkapcsolatos kis mackó, aki ilyen kis kedves, meg aki megtalálta élete szerelmét, jaj, és jaj, hát nem is értem az ilyen Barney féléket, és hogy azóta az elmúlt 10 évben voltam én már annyiszor Barney, meg annyiszor Ted, meg aztán megint marsal, aztán megint Barney, és hogy már magam sem tudom, melyik vagyok, de igazából mind a három, és egyik sem. És ez annyira csodálatos, hogy hát igen, neked az alapkaraktered sokkal közelebb van Marshallhoz, és egyébként nekem is szerintem még mindig, de hogy jelenleg egy ilyen, tehát egy jó 2-3 éve már egy ilyen Barney epizódban vagyok, de hogy nem a szociopata Barney, hanem ez a harmadik, negyedik évados Barney, aki igazából szeretne amúgy csomó, tehát szeretne ő Marshall lenni, csak még nem tartott. És a világ sem segít neki.
Fél úton valahol Ted Mosby van, tehát
Igen. Tehát, hogy de nem lehet ilyet kibondani, hogy úristen, most egyébként most így elkezdtem kívülről hallgatni, amit mondok, és bazzag olyanok vagyunk, mint a lányok, amikor a Szex és nyűvőkről beszélnek, ez borzasztó.
De ez nem baj. Nem, ez nem az mar.
Nem, engem sem.
Tamás, jó, mindegy. Tamás, ébresztő. Kelj fel, Tomi.
Vége van már?
Igen, Joki meghalt.
Ez volt a 36. adásunk, annyi éves vagyok. Köszönjük, hogy ismét velünk voltatok, mi velünk voltatok. Legközelebb is találkozunk egy hónap múlva. Sziasztok!
Igen, én is nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és hát semmi egyebet nem tudok elmondani. Nagy meglepetés, szerintem már nem okozunk egy ideje. Jövő hónapban is ugyanerre számíthattok. Sziasztok!
Sziasztok!